Mondja. Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket az Emberi Erőforrások Bizottságának harmadik ülésén. Sok szeretettel köszöntöm a hivatal vezetőit, kollégáit, főosztályvezetőit, tanácsadóit, főosztályvezető helyetteseit. Sok szeretettel köszöntöm a megjelent főigazgatókat, intézményvezetőket és a megjelent, illetve meghívott vendégeket. Elindítanánk a mai bizottsági ülésünket. Határozatképesek vagyunk, 11 fő mindenki jelen van, és ezt ezúton is szeretném megköszönni, hogy részt vesznek mindannyian a szakmai munkába, illetve tanácsnok urat szerintem majd várjuk, de nem várjuk tanácsnok urat. Tanácsnok úr Bovér György állandó meghívottja a bizottságunknak, akkor ma nem tud velünk lenni. Köszönöm szépen. Határozatképesek vagyunk, igen, napirenddel kapcsolatban, a kiküldött napirendekhez képest nem kaptam jelzést arra, hogy bármilyen eltérés lenne, 14 napirendi pontunk van. Szeretném megkérdezni, van esetleg kérdés, hozzászólás, módosítási javaslat, nem látok ilyet, akkor szavazzunk a napirendi pontokról. Köszönöm szépen, a napirendi pontok elfogadva. Az első napirendi pontra rá is térnénk, a Budapest Főváros Önkormányzatának 25. évi összevont költségvetése kapcsán. Köszöntöm gazdasági igazgató asszonyt is a körünkben, illetve a költségvetési főosztály kollégáit, és megadnám a szót főigazgató úrnak.
Köszönöm szépen, nyilván nagyon röviden, hiszen ennek a bizottságnak nem a fő tárgyköre a költségvetés, mégis érinti minden szempontból a jövőbeli költségvetés is ezt a területet. Összesen 434,7 milliárd az a kiadás és bevételi főösszeg, amivel a 2025. évvel számolunk a főváros esetében, és bizony ez akkor tud a jelen költségvetési keretek között működni, hogyha elfogadja a közgyűlés azt a logikát, ami mellett mi érvelünk, mégpedig az, hogy az alkotmánybírósági határozatból, illetve a törvényszéknek a végzéséből az olvasható ki számunkra egyértelműen, hogy nettó finanszírozási pozíció nem jöhet létre a főváros esetében. Ez ugye azt jelenti, hogy nem a kormány által vélelmezett 89 milliárd forint, hanem ennél 51 milliárd forint a kisebb szolidaritási hozzájárulás befizetés ismerünk el, hiszen a kötelező feladataink ellátására ekkora mértékű forrást biztosít csak a kormány számunkra. Azért mondom, hogy ez egy alapvető választás, mert hogyha arról dönt a közgyűlés, hogy ezt a szolidaritási hozzájárulást ekkora mértékben be kell fizetni, akkor azt más nem tudunk csinálni, mint az iparűzési adó felhasználására elsődlegesen biztosított közösségi közlekedésre és a hozzá kapcsolódó szolgáltatásokra tudunk forrást teremteni, tehát sem kulturális intézmény, sem szociális intézmény, sem a zöld területek karbantartására működési ágon, tehát nem fejlesztésről van szó, működési pénzről van szó, nem jut forrás. 51 milliárd forintot költünk az összes idős otthonunkra, az összes hajléktalan szállunkra, összes színházunkra, levéltárra, történeti múzeumra, Szabó Ervin könyvtárra, és akkor így ezzel azt a vitát le is tudjuk zárni, hogy akkor van-e hosszabb nyitvatartása, vagy nem, hiszen hogyha nincs rá forrás, akkor majd, hogy nem mindegy, ez a kérdés. De azért legyünk őszinték, ha mi nem látjuk ezt a feladatot, azért csak valakinek el kell látnia, és miután ezek nem privatizálható területek, még reményeim szerint, ezért azt nyilván az állam látná el, miből, abból a pénzből, amit szolidaritási hozzájárulásban beszedne tőlünk, nem tudom, hogy mennyire lennénk előbbre ebbe a történetbe. Ezért ezt a dilemmá van ebbe a költségvetésbe, és ez a kérdés, hogy ezt a közgyűlési többség elfogadja vagy nem. Ugye ennek a napirendnek része és egyben is tárgyalja a bizottság a bér- és foglalkoztatás politikai megállapodás, a lakásrezsi támogatási rendszer és a szociális közalapítvánnyal kapcsolatos szolidaritási alappal kapcsolatos döntések. Azért vannak egyben, mert hogyha a költségvetés nem megy át, akkor attól még persze el lehet fogadni, és javaslom is a bér- és foglalkoztatási megállapodást, de addig nem tud életbe lépni annak a költségvetési emelése, ami költségvetés nincsen. Ha nem megy át a költségvetés, akkor bizony a lakásrezsi támogatási rendszer ilyen tartalmú módosítása sem tud átmenni, és akkor legkénytelenek vagyunk levenni a napi rendről, mint ahogy a szociális közalapítvány kapcsán a szolidaritási alap a vonatkozó javaslat sem tud akkor szavazásra menni, hiszen akkor ebben az esetben is kénytelenek leszünk levenni szavazásról, hiszen ezek össze vannak gombolva egymással, tehát amíg nincsen költségvetés, ezeket sem tudjuk tárgyalni. Nem tudom, hogy milyen sorrendben haladjunk, hogy az 1A, 1B, C1, ez egybe vagy külön-külön menjünk elég.
Szeretném, hogy külön az el.
Külön?
Igen, a költségvetés.
Jó, a költségvetés kapcsán a működési oldalon az az elv érvényesült, hogy tulajdonképpen a 2024-es nominális költségekkel terveztünk 25-ben, a működési oldalon annyival, hogy a béremelésre a fedezetet biztosítottuk a rendszerben. Ezt látják a képviselők, hogy összehasonlítják 24-25-ös adatokat. Ezen túlmenően a felhalmozási oldalt, hogyha megnézik, akkor 41 milliárdot, hogyha megnézik a belső bontását, akkor valójában ennek 52%-a az két tétel, az FCM visszavásárlási szerződésnek a abszolválása, ami áthúzódik 2024-ről 25-re, másik pedig a 4-es metró kapcsán egy 2006-2007-es szabálytalansági eljárásnak a konzekvenciáját most akarják befizettetni velünk. Ez a kettő az, mint a több mint 50%-a, ezen kívül áthúzódó hatásban vannak közösségi költségvetés projektek végrehajtása, illetve a víziközmű vagyonról szóló törvény alapján 6 milliárdos víziközmű vagyon visszapótlási kötelezettség, és az összes többi az ténylegesen kötelezettségvállalással terhelt, tehát determinált feladatoknak a végrehajtása. Úgyhogy maximum papíron néz ki jól a felhalmozási költségvetésünk is, valóságban ez egyáltalán nem arról szól, hogy a város fejlődni tudjon. Azt gondolom, hogy amire törekedtünk az elmúlt az években, hogy legalább a dolgozóinkat meg tudjuk fizetni még ebben az inflációs környezetben is, azt tudja ez a költségvetés egyedül szolgálni, már akkor persze, hogyha elfogadja a közgyűlés azt a narratívet, amit a nettó finanszírozási pozíciónál mi képviselünk. Én ennek nem látom őszintén az alternatíváját, de nyilván a közgyűlés végtelen bölcsesség az nagyobb nálam. A többi pontról meg akkor külön beszélni. Köszönöm szépen.
Köszönöm, szeretném megkérdezni, a költségvetéshez van esetleg a tagoknak, képviselőknek kérdése? Hozzászólása? Bocsánat, kérdés vagy hozzászólás? Kérdés.
Mindegy.
Jó, rendben, akkor képviselő asszonynak megadom a szót.
Kérdezem, hogy
amit egyeztettem önnel, elnök azt, hogy most hozzam be, vagy
nem,
később?
Nem, okay. Annál a napi rendben. Köszönöm. Hozzászólás?
Igen.
Megadnám a szót Lénárt László bizottsági tagnak.
Én nagyon üdvözlöm a előterjesztés és a leírás alapján a kiadásoknál a szükségletvezérelt felfogás bevezetését a eddigi maradék elv vezérelt kiadások helyett. Ez egy nagyon pozitív dolog, és ez végig vezetődik az egész költségvetésen, üdvözlöm és támogatom. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Akkor az egyes... Bocsánat, Döme Zsuzsa képviselőasszonynak megadnám a szót.
Köszönöm szépen, rövid leszek én is. Nem sok mozgástér van a költségvetésben sajnos. Igaziból, ami támogatni fogjuk, ezek a lehetőségek jelenleg úgy látszik. Csak egy kis szomorkodásnak akartam hangot adni, hogy a kulturális összegek ekkora megnyírbálás alá estek. Tudom, az elmúlt 5 évben megtanították velem a képviselők Ferencvárosban, a kultúrát nem lehet megenni, csak ugye élni se nagyon jó. Anélkül úgy, hogy majd reméljük, hogy ezen lehet, vagy akár szemlélettel egy picit változtatni, vagy nem nagy drága dolgokkal. Úgyhogy szomorkodom egy picit, de támogatjuk a költségvetést. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Az 1B javaslatnál megadnám a szót főigazgató úrnak.
Közülés alakulülésén döntött arról a Budapest család szóló előterjesztés kapcsán, hogy tegyünk kísérletet egy több éves bérpolitikai megállapodás megkötésére. Ez 7 tárgyalási forduló, és szerintem nettó 11 munkaóra után egy megállapodás tervezetet a főpolgármester múlt hét szerdán aláírt. 15 munkai szakszervezettel és 2 konfederációval, a Liga és a Magyar Szakszervezeti Szövetséggel. A megállapodás 23 pontban tartalmaz nem csak a bérre, hanem egyébként a munka foglalkoztatási körülményekre vonatkozó javaslatokat is. Nyilván ebből a legjobban mediatizált része az a béremelés. Ez 2025-re vonatkozóan egy 8+1%-ban megállapodás van, 2026-27-re vonatkozóan, pedig hogyha a 2024 novemberi országos bérmegállapodásnak a makros számai teljesülnek, akkor egy 5-5%-os reálkeresett növelésre törekednek a felek, de ugye ez nyilván ez 26-27-re vonatkozik. Egyébként, hogyha ez a megállapodás a jövő évre ismert inflációval teljesül, akkor jövő évben is létrejönne ez az 5%-os reálkeresett növekedés. Ugye ahhoz, hogy a megállapodás megvalósuljon, ahhoz szükség van arra, hogy a közgyűlés ezt megerősítse, és a 25-ös lábához meg nyilván, ahogy említettem, a közgyűlés, a költségvetés elfogadása is kell, hiszen anélkül csak egy 12-es finanszírozással tud tovább menni a város működése. Én úgy tudom, hogy a szakszervezetek részéről vannak itt.
Igen, vannak vendégeink ezen a napirendhez, én szeretném megkérni, hogy fáradjanak ide az asztalhoz és a mikrofonhoz, és akkor a nevüket és a szakszervezetük nevét legyenek szívesek bemondani, és akkor az alapján megadnánk a szót a hozzászólásra.
Egyenként gondolom, hogy összegérjük. Sikerült bekapcsolni?
Most sikerült bekapcsolni. De köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkit tisztelettel köszöntök, Gulyás Attila vagyok, a Városi Tömegközlekedési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének az elnöke, ez egy BKV-s szakszervezet, de ugye nem csak a BKV-re vonatkozóan, hanem az összes fővárosi cégre és intézményre vonatkozóan kötődött meg ez a megállapodás, amely majd akkor tud érvénybe lépni, hogyha a közgyűlés is ugye megszavazza. Hogy számunkra miért fontos ez? Én azt hiszem, hogy nem csak a BKV-nál, hanem a többi intézménynél, többi cégnél is olyan munkakörök vannak zömében, amit mi kulcsembereknek szoktunk nevezni, akik nélkül, hogyha nem lennének, megállna az élet. Ráadásul ezek a munkakörök mind olyanok, hogy úgynevezett jelenléti szolgálathoz kötődnek, vagyis hogyha egy helyszínen, egy helyen, mondjuk egy szolgálati helyen nincs ott az az ember, akkor mondjuk adott esetben egy egész metróvonal nem tud működni. És rendkívül rossz a cégeknél a korfa. Tehát az azt jelenti, hogy BKV-nál is, ahogy a kollégáktól tájékozottam a többi cégnél is, 55 és 65 év között van az állománynak a jelentős része. Ez azt jelenti, hogy mennek el tömegesen nyugdíjba ezek az emberek, és a másik oldalról, az utcáról, fiatalok részéről pótolni kéne őket, ami azért nehézség, mert nagyon sok szakma, nagyon sok képzés megszűnt az országban. Csak én tényleg ilyen kiragadott példaképpen mondom, hogy vasúti járműszerelő ilyen évek óta nincsen. Vagy biztosító berendezés műszerész, és tényleg csak kiragadott példák ezek. Tehát, hogyha valakit sikerül fölvenni ezekhez a cégekhez, mondjuk a BKV-hoz, akkor egy alapszakmával, ami hasonlít ahhoz, amit ott kell csinálni, de ugye egyedi a dolog, akkor egy-két évbe telik az, ami kiképzik azt az embert, hogy el tudja látni önállóan a munkáját, mert nincs alapja ezeknek a képzéseknek. De akár egy járművezetőnél lehet ezt mondani. Tehát az a veszélyes a dologba, hogyha elmennek nyugdíjba, nem sikerül pótolni őket, vagy elmennek máshova, mert azért lehet a versenyszférában bárhol lehet jobb béreket találni, akkor nagyon nehéz a pótlás. Például a BKV-nál a utóbbi években el lehet mondani, hogy 350 fő körüli létszám hiány állandósult, és hogy megfeszül a cég, akkor se tudja ezeket az embereket pótolni. Na most ez a 8+1%, hogy érzik az emberek? Hát egyébként ők nem a reál keresetet nézik, meg nem azt nézik, hogy mennyi a prognosztizált infláció, hanem azt nézik, hogyha bemennek a boltba, akkor mennyivel kevesebbet tudnak vásárolni, mondjuk mint egy vagy két évvel ezelőtt, és sajnos ez a tendencia, tehát teljesen független ez attól, hogy mennyi az infláció, amit a KSH kimutat, illetve mennyi a GDP. Ugye nyilván ezekhez kell kötni egy megállapodást, vagy valamilyen tudományos alaphoz kell kötni, de ők nem így élik meg. És ugye az a félő, hogyha azt látják, hogy bizonytalan egy béremelés, akkor azon azokon kívül, akik elmennek nyugdíjba, sokan veszik a sátorfájukat, és annak olyan beláthatatlan következményei lesznek, ami mondjuk adott esetben, ugye szakszervezeti emberként mondhatom, hogy ugye a sztrájk az még mindig egy jobb dolog, meg kiszámítható, mert annak van eleje, van vége, van forgatókönyve. Egy ilyen kaotikus dolog, amikor eltűnnek az emberek a rendszerből, és tényleg ilyen kulcsemberek, az beszámíthatatlan lesz az egész város, vagy akár az egész ország részére, mert ugye itt ezek a dolgozók működtetik a várost. Ezért fontos az, hogy próbáljuk őket megtartani, vagy pótolni őket, és ezért lenne fontos ez a béremelés, ami még egyszer mondom, nem fog elégedettséget okozni a legtöbb ember részéről, de talán annyit tud majd hozni, hogy azért mégis sikerül valahogy hasonló létszámhiányokkal, meg hasonló problémákkal működtetni a cégeket. Ugye a költségvetésnél az ugye nem béremelési téma, de ugye összefügg a kettő, a béremelés meg a költségvetés. Meg ugye azon aggódunk, azon kívül, hogyha nincs költségvetés, akkor nem kapnak az emberek béremelést. Ráadásul a fővárosi cégek akkor ugye bázis alapon működhetnek, amíg nincs költségvetés, tehát a tavalyi összegeket költhetik havonta, ami biztos, hogy nem lesz elég arra, hogy egyáltalán tudjanak működni. Hát én nagyon röviden csak ennyit szerettem volna elmondani, és köszönöm, hogy meghallgattak.
Köszönöm szépen. Legyen szíves kinyomni a mikrofont.
Igen,
és
köszönöm.
Akkor a kolléganő legyen szíves.
Köszönöm szépen. Lázár Lászlóné vagyok, a Budapesti Közművek dolgozóinak szakszervezetének az elnöke. Ugyan én nem kértem szót, de csatlakozom a kollégámhoz, hogy a mi társaságunknál is nagyon nagy létszámhiánnyal küzdünk és szakmai hiányosságokkal, hiszen, mint ahogy mondta, egy pár kazánosok nincsenek, kazános képzés nincsen a városban, nem tudjuk pótolni a kollégákat. Villanyszerelőket az utcáról lasszóval kell fogni, hiszen nincsen villanyszerelő, vagy ha van is, akkor elmegy a magánszférába, és jóval többet keres, mint amennyit itt a társaságunknál meg tudunk adni neki, és ezeket mind be kell tömködni, és hiszen már sokszor olyan létszámhiánnyal küzdünk, hogy nem tudjuk pótolni a kollégákat. Ha meg végre valakit föl tudunk venni, hát ő neki hosszú év, mire be tud tanulni, egyáltalán átlátja a cégeket, hogy működik, és itt most nem csak a kazánosokról, hanem azért a BTI-nél, tehát a Budapesti Temetkezési Intézetnél is nagyon sok kollégát nem tudunk alkalmazni, nem tudunk felvenni, hiszen az is egy speciális szakma, oda nem csak fizikailag, hanem azért szellemi és szellemileg is hozzá kell, tehát hogy érteniük kell hozzá, vagy egyáltalán meg kell érezniük, hogy tudnak dolgozni, és ugyanígy a kertészek, akik nálunk vannak, és hát a köztisztasági területen is hát olyan feladatokat látnak el a kollégák, ahol azért nagyon veszélyes munkakörökbe és munkaeszközöket kell, tehát olyan eszközöket kell használni, ami azért a kollégákra veszélyes az egészségükre. Ezért nagyon kevesen jönnek, és mi nagyon nagyra értékeljük ezt a megállapodást, hogyha ez létre tudna jönni, és tudom, csatlakozom a kollégámhoz szintén, hogy nem egy nagy, tehát nem olyan nagy osztatlan sikert okoz ez a 8-21 a kollégák körébe, hiszen ők is bemennek a közértbe, akkor nem ennyiért fognak vásárolni, de azért mégis valamennyi, hogy meg tudjuk tartani a munkavállalókat. Köszönöm szépen.
Nagyon szépen köszönöm, és akkor átadnám a szót, hogyha lehet egy kicsit röviden. Köszönöm szépen.
Köszönöm, Király András vagyok, a Helyi Ipar és Városgazdasági Dolgozók Szakszervezete. Ez egy ágazati szakszervezet, kimondottan közszolgáltatás terén vagyunk jelen. Természetesen azzal kezdeném, hogy 2021-ben kötöttünk már egy hasonló megállapodást, ami jelen pillanatban elsősorban arról szólt, hogy a béreket megpróbáljuk valamilyen szinten tartani. Ez a megállapodás is többnyire erről szól, tehát ebben semmilyen, tehát a költségvetés szempontjából olyan pluszokat nem tud tartalmazni, ami mondjuk a működésnek a javítását, egyébként fejlesztését tudná, mert hogy a költségvetés számunkra is ismert, hogy milyen nehézségekkel küzd, de ez konkrétan arra nyújtana segítséget, hogy a helyi szintű tárgyalások meg tudjanak kezdődni, és a helyi szintű tárgyalások lehetőség szerint akár február közepéig le tudjanak záródni, és a dolgozók úgy tudjanak mindennek eleget tenni, amit a közszolgáltatás terén meg kell tenniük, vagy meg kell valósítaniuk, hogy ez a bérfejlesztés az itt maradásukhoz elég. Tehát ezt ki kell hangsúlyoznom, hogy a hét fordulón keresztül szerintem jó néhány érvet, ellenérvet felsorakoztattunk. Ez egy szinten tartáshoz elég jelen pillanatban, és úgy gondoljuk, hogy mindenféleképpen szükség van a költségvetésre ahhoz, hogy ez meg tudjon valósulni, és köszönjük előre is a támogatást, hogy 27 ezer munkavállaló bérfejlesztését meg tudjuk oldani egy kalap alatt. Köszönjük!
Nagyon szépen köszönöm. Egyetlen egy dolgot szeretnék kiemelni a bérmegállapodás 21-es pontjába, a kulturális intézményrendszer törvénye átalakítása kapcsán tett megjegyzést. Szerintem ez ennek a bizottságnak egy fontos üzenete a kulturális közműveledési közgyűjteményi szektornak. Én úgy gondolom, hogy személy szerint is örülök, hogy ez bekerült, és a kerületi önkormányzatokkal együttműködve fogjuk tudni esetleg megelőzni, enyhíteni, segíteni az állami beavatkozásnak a káros hatásait. Köszönöm szépen. Mennénk tovább, csak kérdezem képviselőasszonytól, hogy mikor szeretne szólni. Szóljon, amikor ön gondolja.
Jó, szerintem a legvégén az egyes pont.
Jó, az egyes pont legvégén.
Igen.
Jó, nagyon szépen köszönöm. Akkor mennénk tovább a javaslat a lakásrezsi támogatási rendszer felülvizsgálata című napirendre. Főigazgató úrnak megadnám a szót.
Köszönöm szépen, kaptunk a közgyűléstől egy feladatot arra, hogy tekintsük át a lakásrezsi támogatási rendszert, és ha kell, akkor a kerületi szempontok alapján, és hogyha kell, akkor egy fűtési időszakra vonatkozó támogatási rendszerre tegyünk javaslatot. Mi áttekintettük a kerületi tapasztalatokat, ezt látják az előterjesztésben, végig tudják olvasni, hogy egyes kerületekben milyen rezsitámogatási rendszer van. Egyébként egyik kerületben sem olyan a rezsitámogatási rendszer, ami csak a fűtési időszakra szól, de talán nem is erre irányult a előterjesztők javaslata annak idején. Mi azt néztük, hogy ha ugyanannyi pénzzel gazdálkodhatunk jövőre lakásrezsi támogatásban, mint az idei évi költségvetésben, akkor a valós felhasználási adatok alapján két helyen lehetne indexálni, az egyik a bekerülési határ alapján, a másik pedig az összeg alapján, hiszen az elmúlt években jelentősen inflálódott az összeg. Ezért azt támogatjuk, hogy az alacsonyabb támogatási kategória esetén ott a korábbi 24 ezer forint az 36 ezer forintra emelkedjen, míg a magasabb támogatási kategória esetén a 48 ezer forint, ezek évi összegek természetesen 72 ezer forintra emelkedjen. Ezzel együtt a 125 ezer forintos határ 130 ezer forintra. Ezt most ledaráltam nagyon gyorsan, de nyilván a költségvetésben egy táblázatban olvashatják az erről szóló javaslatot. Itt is azt tudom mondani, hogy ha amíg nincsen költségvetés jövőre, addig nyilván ezt a rendelt módosítást nem tudjuk meglépni, hiszen akkor a fedezete nem állna rendelkezésre. Köszönöm szépen.
Köszönöm. Van-e az előterjesztéshez kérdése a bizottságnak? Hozzászólása? Nem látok ilyet. Köszönöm szépen. Akkor a következő napirendre mennénk. Szociális közalapítvány működéséhez, tevékenységéhez, valamint a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz kapcsolódó 25. évi támogatási szerződések jóváhagyására. Főigazgató úrnak megadom a szót.
Igen, bocsánat, még az első, az előtte lévő egy kiegészítést, hogy a lakásrezsi támogatási rendszerre vonatkozó javaslatot Fővárosi Idősi Tanács megtárgyalta velük együtt, áttekintettük a kerületi tapasztalatokat, és ők javasolták azt, hogyha tudunk lépni, akkor az indexálásban mindenképpen lépjünk, mert belemaradás van. A szociális közalapítvány működésénél itt egy érdemi, négy támogatási szerződés van mögötte, az egyik a már 2024 évre vonatkozó támogatási határidő felhasználása, ez tulajdonképpen egy technikai, az elszámolás. Szükséges. Szükség van a 25. évi működési támogatásra való szerződés, és ezzel, ezen kívül a szolidaritási alapra vonatkozó szerződés megkötésére. A költségvetési javaslatban szerepel 300 millió forint 25-ben is a szolidaritási alapra vonatkozóan, ugyanakkor az összeg, mint 24-ben. Szerettünk volna emelni, hiszen indokolt lett volna itt is az infláció miatt. Egy lehetőséget látunk, hogy a A korábbi években is a kerületek csatlakozhattak a szolidaritási alaphoz, volt is olyan kerületi önkormányzat, aki ebbe 10-10 millió forintot rakott be. Ha ezt többen teszik meg, akkor a nyilván nominálisan is tud nőni ez az összeg. Maga a pályázatot a Szociális Közalapítvány bonyolítja le a korábbi évekhez hasonlóan. Erről már a múltkor kaptak egy tájékoztatást a múltkori bizottságülésen, tehát ismerhetik ennek a milyen jellegű pályázatok érkeztek be. Fontos, hogy itt a kerületek a helyi civil szervezetekkel együttműködésben, vagy közösen, vagy pedig a kerületi önkormányzat támogatásával tudnak pályázni ezekre a jogcímekre, és nagyon fontos az is, hogy nem működési forrásról van szó, tehát nem kerületi pénzt vált ki ez, hanem olyan új fejlesztéseket szociális területen, amelyek hatékonyságban javítják a rendszer működését, ehhez is szeretnénk kérni a közgyűlés támogatását.
Köszönjük szépen, van esetleg az előterjesztéshez kérdés, hozzászólás? Nincsen, én egy dologra szeretném csak felhívni a figyelmet, fontosnak tartom a közgyűlési előterjesztés 3. pontját, ugye az alacsony küszöbű ártalomcsökkentő és prevenciós programok megvalósítását, ami ebben a határozati javaslatban összeggel szerepel. Én úgy gondolom, hogy ezeknek a programoknak folytatódnia kell. Nagyon szépen köszönöm, és akkor itt adnám meg képviselőasszonynak a szót, parancsoljon.
Köszönöm a szót. Általánosságban a költségvetéshez szeretnék egy szakmai észrevételt tenni. Azt többször is elmondtam, és ki is emelték már mindenféle orgánumok, hogy 6 évig dolgoztam a Főváros Fesztivál és Turisztikai Központ Kft.-nál, ami egy több évtizedre visszamenő csodálatos cég volt. Ez sikerült összevonással a Budapest Brand Non-Profit Zrt.-be beolvasztani. Itt mindenképpen felolvasnám a Budapest Brand Zrt. Egyik mondatát saját magáról. A Budapest Brand Zrt. Egyszer alakítja a főváros márka és turizmus stratégiáját, zárójel nincs ilyen egyébként, illetve felel az értékes kulturális tartalom előállításáért és a fesztiválok, vásárok szervezéséért. Amikor ezt az átalakítást láttam, akkor abban bíztam, hogy a fesztiválok, hogy írva is van, igazából megmaradnak. Most ott tartunk, hogy decemberben nincs tavaszi fesztivál meghirdetve, és valószínűleg nem is igazán lesz, vagy ha lesz elég gyatra szakmai színvonalon. Az őszi fesztivál megszűnt, vásárok az a pici, amit itt látunk, úgyhogy itt nekem alapszakmai problémáim vannak azzal, amit állít magáról a cég. De hogy tovább menjek, keressük a városban rejlő lehetőségeket, hogy egy élhető és szerethető városképet tudjunk közvetíteni a budapestieknek és a Budapestre érkezőknek. Ezt a mondatot viszont magamra vettem, és emiatt szólalok most meg. Ennek a cégnek feladata, hogy mind az itt élők, mind pedig a külföldiek szempontjából, városimázs és brand szempontjából olyan programokat és olyan minőségű tartalmat gyártson, aminek akár nemzetközi híre is van. Éppen ezért a jövő évben 10 éves Budapest Showcase Fesztivál egyébként járt nálam, amikor még a fesztivál központban dolgoztam, és volt együttműködés a két fesztivál kapcsán. Az elmúlt 5 évben a fővárossal kicsi vagy éppen semmilyen együttműködésben nem volt. Úgyhogy ha már jövőre 10 éves ez a csodálatos szakmai rendezvény, aminek nemzetközi híre és nemzetközileg jegyzett menedzserei vannak a világ minden pontjáról, Amerikától, Anglián át mindenhonnan, akkor itt szeretném felkérni Pécsi Szabó Dénest, aki szakmailag régóta keresztezzük egymás útját, és azt gondolom, hogy Magyarország egyik legjelentősebb zeneipari munkatársa és menedzsere, hogy mondja el nekünk, hogy mi is ez a Budapest Showcase Hub, és ha lesz, vagy lenne rá bármi, ha már itt a vállalásokban látszik, hogy fesztiválok és vásárok lehetnek ilyen programok a fővárosban, hogy adjunk ennek a csodálatos szakmai programnak lehetőséget és bizalmat. Úgyhogy átadom a szót, ha lehet.
Köszönjük szépen, akkor megkérem a kollégákat, hogy segítsenek abban, hogy a prezentáció meg tudjon jelenni a kivetítőn. Parancsoljon.
Köszönöm szépen a elismerő szavakat, Pécsi Szabó Dénes vagyok, és Hát 10 percben megpróbálom nagyon gyorsan bemutatni a Budapest Showcase Hub-ot, és hogy miért vagyunk mi. Kipróbálom, hogy működik-e. Igen, csodálatos. Előjáróban annyit magamról. Én 10 éve veszek részt aktívan a zeneipari részlegben, előtte egyébként filmekben és borban is utaztam. Csak annyit, hogy például az idei évben, 2024-ben a Jazz Boys zenekarról, akiket az én cégem, vagy én menedzselek, a Montreux Jazz Fesztiválon léptünk föl. Azt hiszem 1970 óta talán egy vagy két magyar fellépője volt ennek a fesztiválnak. Egyébként, hogyha valaki nem ismeri, a világ egyik leghíresebb jazz fesztiválról beszélünk. Jövőre visszaigazolta már nekünk a Montreali Jazz Festival, hasonló a neve, de ez Kanadában van, és nagyon erős tárgyalásokban vagyunk a Melbourne Jazz Festivallal, ez egy harmadik kontinensen Ausztráliában van, és az említett zenekar 12 állomásos headline turnét csinált Európában, ahol átlag 4-500 jegyeket adtak el, és nem a külhomban lévő magyarok számára, hanem ez egy valós piaci igény. A hallgatottsága a zenekarnak az közel akkora, mint a legnagyobb magyar előadóké, mint például Carson Koma vagy Azaria. A különbség az, hogy nekik 2% a hazai hallgatójuk, és 98% pedig külföldről jön. Rövid vagy bemutatkozás után rátérnék a Budapest Showcase Hub-ra. 9 éve alapítottuk, és ez több hozzám hasonlóan egyébként aktív, külföldön aktív zenei menedzsernek a terméke, vagy az a szellemi terméke, a Bush, ami egyébként egy misszió. Tulajdonképpen arról szól, hogy vannak showcase fesztiválok a világban mindenhol, Európa nagyvárosaiban szinte már mindenhol vannak, tehát Budapest ilyen szempontból nem különleges, hogy 9 éve ez megalakult. A kettős funkciója van egy showcase fesztiválnak, az első az, hogy a szakmát összehozza, és a feltörekvő, még nem világsztár zenekarokat bemutassa. Ez olyan, mint a fürdőszoba csempevásár a BMW-n, csak zenekarokat állítunk ki. Ezen kívül, amikor összejön a szakma, és hogyha nagy presztízsű a fesztivál, és hál' Istennek a kelet-európai régióban a Bush a legismertebb showcase fesztiválok közé tartozik, akkor nagy presztízsű vendégeket is tudunk elhozni. Ha a világsztárokat még nem is hozzuk el, de a világsztárok menedzsereit és ügynökeit és kiadóit elhozzuk minden évben novemberben Budapestre, és a budapesti klubokban, itt a belvárosban, és ilyen egyszeri helyszíneken, mint például a Rumbach Zsinagóga, koncerteket tartunk, illetve tartunk egy konferenciát, ahol a nemzetközi plénum előtt megbeszéljük a kelet-európai zenészek helyzetét. A Bush nem Budapest Showcase Hub, röviden Bush, nem egy magyar showcase fesztivál, ez egy kelet-európai showcase fesztivál, ennek egyetlen oka van. Én nekem személy szerint, és az én kollégáimnak, akikkel alapítottuk, nagyon fontos a magyar zene, de hogyha azt mondom egy amerikai menedzsernek, hogy gyere el Budapestre és hallgass meg Magyarország legjavát, és áldoz erre 3-4 napot, akkor sokkal nehezebben fogom idehozni, mint hogyha azt mondom, hogy egész Kelet-Európa legjavát fogjuk megmutatni. Ezért igyekszünk majdnem egyenlő számba, természetesen magyar fellépő mindig több van valahogy a végén, de igyekszünk majdnem egyenlő számba Lengyelországtól, a Balkántól, Baltikumig felléptetni a legizgalmasabb zenekarokat, és erre egy nagyon-nagyon kiterjedt szakmai hálunk van. Az első cél az volt, hogy megindítsuk a Kelet-Európán belüli turnézás lehetőségét. Egy magyar zenekar azért nem tud jellemzően nagy külföldi karriert befutni, mert egy adottság, egy pici piacon élünk, és ezen a pici piacon kevés a jegyvásárló, és nem tudnak a tehetségek eljutni olyan szintre, hogy ezzel foglalkozzanak, hanem elmennek inkább kreatívnak egy reklámügynökséghez, vagy bármit, ami jobban fizet a zenénél. Míg hogyha kiterjesztjük ezt a piacot, és lehetőséget kapnak a zenészek arra, hogy több ember előtt lépjenek föl, mondjuk azzal, hogy Pozsony, Bécs, Prága, Varsó és Bukarestbe is fellépjenek, akkor sokkal jobb eséllyel indulnak a magyar zenészek külföldre. Plusz ugye arról van szó, hogy ide hozzuk Budapestre ezeket a szakembereket, nem csak Kelet-Európából, hanem Amerikából, és megmutatjuk nekik a várost, elképesztő visszajelzéseket kaptunk eddig. Nem szükséges mindent elolvasni, mert elkezdtem egyből a buszról beszélni, de a lényeg mégiscsak az, hogy a városba hozunk nagyon sok, nagyon értékes szakembert, és Döme Zsuzsán az előbb azt mondta, hogy a kultúrát nem lehet megenni, mi reméljük, hogy meg lehet enni, hiszen egy példa, tavaly fellépett a Carson Coma zenekar a Showcase Fesztiválon, az Akvárium Nagyhalba, és el tudtam oda vinni egy olyan angol ügynököt, akit számok alapján meg tudtam győzni arról, hogy ennek a zenekarnak profitábilis turnét lehet Magyarországon kívül is szervezni. Ez a turné megtörtént azóta, egy évvel később, idén novemberben 12 állomásos sikeres turnét hajtott végre a zenekar, és ez mind tényleg, bocsánat, kizárólag a buszon történt eredmény. Ez az, amiben szeretnénk, hogyha ha már benne van a nevünkben Budapest, amire egyébként van engedélyünk, akkor tök jó lenne, hogyha partner is lenne Budapest ennek a megszervezésében. Ez a fesztivál egyébként jövőre jubilál, a 10. évünk lesz, és az az igazság, hogy mi a megszűnés szélén vagyunk. A kulturális támogatások elapadnak, illetve hát egy ilyen fesztivál, és még nem tértem ki arra, hogy az embereknek, vagy Budapestnek mennyire fontos ez, mindjárt fogok, az nem tud profitábilis lenni olyan szempontból, hogy amikor mi idehozunk 8-10-100 szakembert, és kifizetjük a hoteljüket, illetve a replégyüket arra, hogy Budapesten töltsenek 3-4-5 napot, akkor akármilyen jegyárat kérünk el a közönségtől, amikor megnézik a fesztiválokat, vagy akár eljönnek, vagy megnézik a koncerteket, vagy eljönnek a konferenciára, és meghallgatják az előadókat, Az nem nagyon tud visszajönni. Ez viszont egy befektetés, hiszen számos nemzetközi turné eredménye, illetve biztos sokan láttunk már olyat, hogy a kedvenc zenekarunk nem jött el Budapestre, pedig Prágába, Pozsonyba és Bécsbe eljött. Ezt is elősegítjük, hiszen a komplett booking, európai booking circuit már itt járt a fesztiválunkon, és meglátták, hogy milyen felkészült klubjaink vannak. Egyébként a magyar zenekarok általában nagyon-nagyon jól teljesítenek a buszon, és kiemelkedő mennyiségű meghívást kapnak külföldre.
Ne haragudj, csak vártam, hogy mikor igen, tudok megszólalni. Igen. Elnézést, hogy egy kicsit lekerekíteni a prezentációt, azt megköszönném.
Már is a végén tartunk.
Oké, rendben. Köszönöm szépen.
A lényeg az, hogy még egy dolgot szerettem volna elmondani, az pedig az, hogy ez többek között egyébként nagyon sok példa van arra, hogy az európai városok hogyan használják föl ezt a Showcase Fesztivált, és a város lakói hogyan tudnak megnézni olyan zenekarokat, akik lehet, hogy 2-3 év múlva már nagyon sokba fognak kerülni, és egy nagy arénába kell őket megtekinteni. Ezért mi nagyon szeretnénk, hogyha a busznak legalább lenne ingyenes része, az lenne az álmunk, hogyha az egész teljesen ingyenes lenne. És hogy arra is maradjon költségvetésünk, hogy el tudjuk mondani Budapest polgárainak, hogy egyébként milyen fantasztikus fesztivál van itt a keretei között, és még valami, nem akarok negatív dologgal zárni, de az az igazság, hogy ráébredtek a szomszédaink is, hogy ez mennyire fontos, és a buszbabéraira törnek. Mondanom sem kell, a nem egészen világhírű Sibenik, ami egy kicsivel kisebb, mint Budapest, most már 10-szeres pénzből gazdálkodik az ő Showcase Fesztiváljuk, és az ő delegáltjaik száma az körülbelül annyi, vagy az ő előadóik száma az körülbelül annyi, mint a mi delegáltjaink száma volt idén. Tehát akik nem előadnak, hanem eljönnek. Van verseny, és én azt gondolom, hogy itt igazából mindenkinek szeretném, hogy felismerje azt a lehetőség, vagy azt, hogy itt muszáj egy ilyen buszszintű rendezvényt támogatni ahhoz, hogy egyébként adóbevételeket hozzanak a zenészek, és a város hírnevét öregbítsük. Köszönöm szépen!
Mi is nagyon szépen köszönjük a prezentációt, és hogyha jól értem, akkor egy kvázi ajánlatot tettek a fővárosi önkormányzatnak ezzel a bemutatkozással egy leendő jövőbeli együttműködésre.
Egy gyors együttműködésre, igen, mert amennyiben nem látjuk azt, hogy van bármilyen megnyugtató támogatásunk a közeljövőben, akkor nem fogjuk tudni megcsinálni a 10. alkalommal a BUST. Ez fontos tudni, hogy mindenki, aki szervezője a BUST-nak és a BUST Kft. Tulajdonosa, még soha nem vett föl semmilyen pénzt ebből a fesztiválból. Ez nekünk egy kultúrmisszió. Én a zenekarok menedzseléséből élek. Ennek a fesztiválnak a szervezése az egy extra munka. Azért lobbizom, hogy dolgozhassak tovább ezért.
Nagyon szépen köszönjük a bemutatkozást. És akkor megadhatom a szót, képviselőasszony, szeretne esetleg mondani?
Igen, csak egy rövid hozzászólás, hogy ez maga szerintem a kultúrmisszió, és a magam részéről majd fel is fogom karolni, és ez látszódni fog a közülésen is. Ha nem is most, de a következő hónapban, hogy ez a projekt megvalósuljon, ez közszolgálat, ami ezen a rendezvényen történik, és azt gondolom, hogy hát az általam említett cég többször is meg lett keresve, és soha nem pozitívan reagált erre, úgyhogy ezt is majd valahogy megoldjuk.
Rendben, nagyon szépen köszönöm. Hogyha nincsen az első napi rend ABCD pontjához hozzászólás, akkor külön szavazást fogok kérni a közgyűlésre való tárgyalásra bocsájtásról. Tehát először az 1-es A pontról szavaznánk. Tárgyalásra bocsájtás, igen. Köszönöm, ezt a bizottság nem támogatta. 1-es B, előterjesztés. Nyolc szavazattal támogatta a bizottsága a közgyűlésre való előterjesztését az előterjesztésnek. Köszönöm. 1-es C, lakásosi támogatási rendszer felülvizsgálata, kérem szavazzanak. Öt szavazattal a bizottság nem támogatta a közgyűlésre való bocsátását az előterjesztésnek. 1-es D szavazat következik, szociális közalapítványról. Négy szavazattal nem támogatta a bizottság a közgyűlésre való bocsátását az előterjesztésnek. Nagyon szépen köszönöm. A következő napirendünk a javaslat szociális tárgyú rendeletek módosítására című előterjesztés. Kíván esetleg főigazgató úr az előterjesztés kapcsán mondani bármit is? Nem? Van esetleg kérdése a bizottságnak, hozzászólása? Dömes Zsuzsa képviselőasszonynak adnám meg a szót.
Köszönöm szépen a szót. Igazából a kérdésem lenne csak pontosan a gödöllői idősek otthonára vonatkozó javaslattal kapcsolatban. Ha én jól értem, akkor a gödöllői idősek otthonának most is van egy olyan része, ami viszont alkalmas demensek ellátására 100 fővel. Én ezt olvastam ki belőle, hogyha most megszűnik az a lehetőség, hogy további nyugdíjas korúak, akik demenciában szenved, kerüljenek be ide, vagy tehát ugye ez az ár szabás, akkor hogyha itt elfogy ez a 100 ember ebből a részlegből, akkor ez megszűnik, vagy itt mi a további terv, vagy én nem értettem pontosan, hogy itt mi a javaslat.
Köszönöm a kérdést, főigazgatónak adom meg a szót.
Nem szűnik meg, tehát hogyha onnan elkerülnek, akkor vissza tud töltődni, tehát ezek a férőhelyek, ezek megmaradnak. A valóságban jelenleg sincsen a másik részén a gödölőnek demens ellátás, tehát ami most van, az megmaradt tovább is. Ami most van. De nem a mostani férőhely számban.
Köszönöm szépen. Akkor kérem a bizottságot, hogy szavazzunk az előterjesztés közgyűlés előterjesztéséről. Köszönöm szépen, a bizottság támogatta. hármas napirendi pontra térnénk rá, tájékoztató budapesti kábítószerügyi egyeztető fórum 24-es évi munkájáról. Megnyitnám a vitát, van esetleg a bizottságnak kérdése, hozzászólása? Nem látok ilyet, ez egy tájékoztató anyag, nem szavazunk róla. Négyes napirendre térnénk rá, javaslata a közös működtetésben lévő színházakat érintő döntések meghozatalára. Én itt szeretném jelezni, hogy ugye egy módosító javaslat érkezett Barna Judit és Gémes Szilvia aláírásával, illetve előterjesztésében. Ezt egybe tárgyalnánk akkor a napirendi ponttal, és megadnám főigazgató úrnak a szót.
Köszönöm szépen. Az előző közgyűlési ciklus legelején azzal találtuk szemben magunkat, hogy a kormány átborogatja teljesen a színház finanszírozási rendszert. Ugye régen még volt egy TAO, majd egy TAO-pótlós támogatás, meg normatív támogatás, és az önkormányzatok tettek bele pénzt, és jött a kormány, aki azt mondta, hogy csak akkor ad pénzt színházak működtetésére, hogyha ő mondja meg, hogy kivezeti az intézményt. Ebből Budapesten az lett, hogy a 12 darab színházunk esetében az a megállapodás született, hogy 7 színház úgynevezett közös fenntartású színház lett, tehát a közös fenntartás abban a szempontból, hogy a tulajdonunk maga a non-profit Kft. Az a mi kezünkben van, a felügyeletet is mi látjuk el, a konzekvenciáit is mi viseljük, hogyha van ezekkel bármilyen probléma, így például az új színház esetén volt is pénzügyi probléma. Viszont az igazgatót azt a kormány nevezi ki, és a finanszírozást is ő biztosítja hozzá. Az 5 maradék színház esetében pedig a főváros nevezi ki az igazgatókat, és a fővárosi közgyűlés természetesen, és a főváros biztosítja 100%-ba a finanszírozást. Csak az arányokat értsék, ez körülbelül 6 milliárd forint a 7 színház fenntartási költsége, 3,6 milliárd az 5 színház fenntartási költsége. A színház megállapodásnak az volt a lejárati dátum, hogy 24. december 31-e, és a törvény alapján kezdeményezni kell ennek a megújítását valamilyen módon. Mi ezt kezdeményeztük természetesen írásban, voltak több tárgyalási kör a miniszterrel, aki azt jelezte, hogy addig, amíg a kormány nem alakítja ki az álláspontját, illetve a megyei jogvárosokkal nincsenek tárgyalások, addig ő csak negyedéves hosszabbítást tud elfogadni, tehát maximum állítsuk meg a tárgyalási órát, toljuk ki negyedével a mostani megállapodást, és az elkövetkező 3 hónapnak kell elegendőnek lennie. Látom ezt a módosító javaslatot. Nyilván nekünk a legjobb az lenne, majd azt hiszem, hogy a legjobb az lenne, hogyha ezt az egészet meg tudnánk hosszabbítani még egy 5 évvel, de hát ez a kormány is szükséges, tehát azért önmagunkban hiába döntjük el, hogy mi ezt 2026 harmadik negyed évig szeretnénk eltolni, ha a kormány ebben nem hajlandó, akkor az a megállapodás véget ér, és viszont azonnal az a helyzet keletkezik, hogy költségvetésünk sincsen, de ránk szakad ennek a finanszírozási terhe abban a pillanatban, amit így se bírunk el. Úgyhogy én azt javaslom, hogy ezt a színházi megállapodást negyedével hosszabbítsuk meg, és a tárgyalások eredményét vagy részeredményét nyilván a bizottság is meg fogja ismerni, és akkor vissza tudjuk hozni ide, ha látszik, hogy a kormánynak van álláspontja ebben a kérdésben.
Köszönöm szépen, megadnám Barna Judit képviselőasszonynak a szót.
Köszönöm szépen. A módosítómat a bizottság elé nyújtottam be egyébként. Nem tudom, hogy miért nem látom itt. Azt azért szeretném jelezni, hogy 4 éve tudjuk ezt, hogy mikor jár le a megállapodás. Végigjártuk kolléganőmmel az összes színházat, és az első kérdésük az volt, hogy nem tudnak semmit. Nem tudják, hogy mi lesz velük, nem kommunikál velük senki, és tőlünk kérdezik képviselőktől, hogy mi a helyzet ezzel. Azt csak igazából mondanom se kéne, hogy itt vagyunk decemberben, és az áprilisi, ha szakmai emberként nézünk erre, az áprilisi műsort kéne kirakni a színházaknak. Ez a módosító ezt nem tudja megtenni. Mire és hogyan tud egy színház április, május, júniusra színházi jegyeket értékesíteni, ha nincs erre szerződés. És a módosító sem ezt próbálta nem tudom segíteni. 4 év tárgyalás, ez a politika, hogy ezt elintézzük. Értem én, hogy lehet mindig a kormányra mutogatni, de például az, hogy a fesztiválzenekar, budapesti fesztiválzenekar, ami a világ egyik legcsodálatosabb zenekara, ugyanebben a szerződésben tárgyalja a finanszírozását, egyébként egy borzalmas feltételrendszer felállításával, ebben a módosítóban sem szerepel, felkeresve őket. Azt ugyan látom, hogy a főváros ad nekik előirányzatban 300 millió forintot, de semmilyen garancia nincs, és ugye ez a szerződés tárgyalja azt, hogyha és amennyiben a főváros ennyit ad, akkor az állam ennyit és ennyit ad. 24-ig van ez, tehát konkrétan 20 napjuk van, tehát 20 nap múlva lejár ez a szerződés, hogy az állam kiegészítette ezt 2 milliárd forinttal. Sem a főváros, sem az állam nem kereste a világ egyik legcsodálatosabb szimfonikus zenekarát, ezt sem értem, tehát kulturális szakemberként ezt felháborítónak tartom, és megkeresések viszont voltak, mert egyeztettem velük, és nekem sem nem mondja senki, hogy 4 év nem elég arra, hogy rászmegyünk, hogy a színházaink 24 év végén járnak le, és 3 hónap, ami minden szakmai gondolkodást mellőz, az évad, a tavaszi évad közepén hosszabbítsunk meg egy színházi szerződést. Itt voltak helyettesek, nem tudom, mit csináltak, nem tudom már számon kérni őket, mert jelen pillanatban a fővárosnak nincsen kulturális helyettese, de egyszerűen nem tudok elmenni emellett, és a színészek és az összes szakmai szervezet és kulturális közeg kérdezi, hogy hogyan történhetett ez. Én ezekre szeretnék választ kapni. Az összes kormány és főváros között valóban megtörtént egyeztetés időpontjáról, levelezéséről, hogy lássam azt a szándékot, hogy ez valóban nem el lett hanyagolva. Vannak kétségeim, köszönöm. És kérem, hogy a módosítás, bár ugye értem én, hogy ez nem 10 nappal, vagy 15 nappal a szerződés lejárta előtt kellene megszavazni ezt az egész módosító szerződést, ami most itt történik, ami szintén nonsens, támogassák, és biztassuk arra a vezetést, hogy politizáljon, és üljön le az állammal, és oldja meg a népszínházaink és a legnagyobb színházaink finanszírozását a tavasz második felére is.
Köszönöm szépen a hozzászólását, megadnám főigazgató úrnak a szót.
De nem tudom, hogy ön honnan veszi azt, hogy a budapesti fesztiválzenekarra nem egyeztettünk. Ezt nem tudom, hogy ki mondta önnek. A főpolgármester személyesen beszélt a fesztiválzenekar vezetőivel. Kollégáink egyeztették velük azt az előterjesztést, ami például a közgyűlés napirendjén is van, sőt a fesztiválzenekar egyeztetett a kormánnyal is. Reményeink szerint a következő megállapodásnak ők is részei lennének. És értem, hogy számon lehet rajtunk kérni mindent, természetesen önnek joga van ehhez. De voltak egy választások, és egy új közgyűlés lépett életbe. Láthatólag erre az új közgyűlésre várt a kormány, amíg azt mondta, hogy akkor hajlandó tárgyalni bármilyen hosszabbításról. Most mondhatjuk, hogy ez nem logikus a részükről, de ez történt. Az, hogy a 3 alkalommal ültünk le főpolgármester úrral együtt a miniszterrel, a 3. alkalomnak a végén mondta, hogy nekik még idő kell, mert a kormány nem alakította ki az álláspontját. És azt mondták, hogy 4 évvel legyen meghosszabbodott, vagy ne lógjon a levegőbe ez az egész, hiszen 4 évig finanszírozniuk kell a saját által közös fenntartású színházakat. Ennél többet nem tudok önnek mondani, de ez a fesztivál zenekar esetében, illetve az, hogy a mi színházainkkal, most ezzel alatt, bocsánat, azt értem, hogy a 5-ökkel is pontosan tudják, hogy tárgyaltunk, egyébként őket is megkérdezte a minisztérium, sőt a heteket is megkérdezte a minisztérium, tehát velük is külön-külön, tőlünk függetlenül egyeztetett erről, úgyhogy nem tudom, ezek az információi honnan vannak. A fesztivál zenekar esetében pedig határozottan tudom mondani, hogy a főpolgármester egyeztetett velük.
Köszönöm, Barnagy Judit képviselőasszony.
A fesztiválzenekar vezetőjétől 2 nappal ezelőtt jött ez az információ. Akkor majd személyesen persze ismerem őket, mivel dolgoztam velük. Lehet mindent mondani, Továbbra is kérdezem, hogy hogyan lesz meghirdetve a Víg Színház, vagy akár bármelyik másik színház áprilisi műsora, miből, mi a garancia, ez egy hazárdírozás, így nem lehet hozzáállni színházi szakmához, ne haragudjon. 4 évük volt rá, nem hiszem, hogy a mi választásunkat kellett megvárják. Tehát volt egy szakmai, kulturális helyettese, 4 éve volt arra, hogy ezt rendezze. Lehet most a júliusi választásra mutogatni, de ez az előző adminisztráció felelőssége, nem a miénk. Köszönöm.
Köszönöm. Szilágyi Annak alelnökasszonynak adom meg a szót.
Köszönöm. Én csak arra szeretnék ráerősíteni, hogy valóban nagyon septiben eldöntendőnek tűnik ez a kérdés ahhoz képest, hogy tényleg egy évad fog kezdődni. Én értem azt, amit főigazgató úr mondott, de tehát én sem értem, hogy lehet az, hogy a közgyűlés elé december 18-án fog egy olyan döntés kerülni, aminek az eldöntés. Tehát tudtuk, hogy ez van, működhetett volna, tehát nem teljesen értem ezt a történetet. Én se látom magában az előterjesztésekben azt biztosítva, hogy a fesztiválzenekar a maga állami kiegészítését megkapja, pedig ez is nagyon fontos, tehát nekünk erről így egyszerre kellene dönteni, mert valóban tervezhetetlennek tűnik így ez a történet. Csak hogy ne ismételjek, hanem egy kiegészítést is tegyek hozzá, és hogy tervezik a következő 3 hónapot el? Tehát most már nagyobb hajlandóságot mutat a tárca az egyeztetésre, vagy mi a jelenlegi helyzet? Tehát mi a biztosíték arra, hogy 3 hónap múlva megint nem 3 hónapra akarunk majd megállapodásokat kötni, mert ez még egyszer ez azt gondolom, hogy méltatlan a színházakkal szemben. Köszönöm.
Főigazgató úr.
Tehát, hogy mondjam, kormány, főváros kötött egy megállapodást. Egy oldalon nem tudom módosítani. Semmilyen módon. Ha a kormány azt mondja, hogy ő meg akarja várni a választásokat, mert ki tudja, hogy kivel kell neki majd megállapodnia, akkor ő azt meg fogja várni. Mert hogy ez két szerződő félnek a története. Ez történt ebben. Mondhatjuk azt, hogy ez csúnya dolog volt a részükről, egyetértek, ettől még megvárták. Elkezdtünk tárgyalni ideje korán, hogy akkor ezt hosszabbítsuk meg legalább 5 évvel, 4 évvel, 3 évvel. Valami történjen ebben a dologban. 3 tárgyalási forduló után azt mondta a kormány, ha jól emlékszem, múlt hét szerdán kialakítja erről az álláspontját, de ők csak 3 hónap hosszabbítást tudnak, mert a megyei jogú városoknak a színházaival, megyei jogú városok önkormányzataival még nem állapodtak meg. És egyébként őknek tökéletesen igazuk van, a mi általunk fenntartott színházak esetében a költségvetésben megterveztük ezt az összeget, tehát ott el tud indulni a szezon. A Hetek esetében nyilván azzal tudnak számolni, és erről is tárgyalnak egyébként a minisztériummal, aki nyilván azzal számol, hogy a Heteknek a költségvetése benn van az országos költségvetésben, tehát feltetőleg a megállapodásnak is ez lesz a vége. Az a kérdés, hogy valahogy be akarják-e lavírozni a fővárost egy rosszabb helyzetben, mert mondjuk azt mondják, hogy nem tudom, 1 forint plusz 1 forintos finanszírozás van a továbbiakban. Csak most mondtam egy példát. Ami a jelenlegihez képest az azt jelenti, hogy 2,4 milliárd a diffi a két rendszer között. Remélem nem adtam ezzel tippet a kormány számára. A dolog egyébként a települések esetében sincs 1 forint és 1 forintos finanszírozás. Úgyhogy elfér a hátamon, hogy számon kérnek az, hogy miért nem sikerült megállapodni, de ha a másik fél nem akar, akkor ezzel nem tudunk egyszerűen mit csinálni. A fesztivál zenekar esetében ott megy tovább a finanszírozás, legalább azon a szinten. Ott az volt a fesztivál zenekarnak a javaslat, amit el tudtunk fogadni, és hogy látják, ezt is képezi a költségvetést, hogy emelkedjen olyan mértékben, amilyen mértékben emeli az állam. Eddig nyitottság volt a kormány részéről, hogy emeli, ezért van ez a 20%-os nagyságrendek, 20%-os emelés a 240-ről 300 millió forintra, ennek le kell képződni a 2,1 milliárdba. Reményeink szerint ezt meg fogja tenni a kormány, de ennél többet jelenleg nem tudok mondani. Jóval korábban elkezdtük a tárgyalásokat, higgyék el, mint hogy ezt az előterjesztést megírtuk volna.
Köszönöm szépen, Barna Judit képviselőasszony, után Nagy Ervin.
Köszönöm. Azért azt jelezném, hogy ez a műfaj, meg a kultúra szervezés is egy írásbeli műfaj, úgyhogy az, hogy majd áprilisra lesz valami, ez nem vigasztalja Rudolf Pétert, szerintem. Azt még hozzátenném, hogy tehát tényleg nem vigasztalja, és nem tudom, hogy majd művész úr mit fog mondani, de én azt gondolom, hogy ez így nem lehetséges. A fesztiválzenekar esetén pedig továbbra is azt tudom mondani, hogy az a szerződés, ami a finanszírozását taglalja, ami feltételű szabja a fővárosit, az 15 nap múlva lejár. Erre vonatkozó semmilyen módosítás nincs. Én értem, hogy tárgyalnak, de amikor én beszélek velük, akkor azt mondják, hogy január 1-től semmi nem biztosított. Semmi. Egyszerűen nem is, tehát tényleg nem értem, hogy 4 évig mi történt. Nem teljesen tudom ezt feldolgozni.
Köszönöm, Nagy Ervin, parancsoljon!
Köszönöm szépen, hogy hozzászólhatok a témához. Én is egyébként csalódottan állok, abszolút értem ezeket a válaszokat abban a kontextusban, hogy ha nincs kivel tárgyalni, akkor ez egy nehezebb dolog. Az önök magatartás formája egyébként számomra meglehetősen pozitív volt, és hát én annak a része voltam annak a színháznak, amit önök megvédtek. Ugye 4 évvel ezelőtt is egy szellemi védőszárnyat vontak. Ez abban a pillanatban, én magam is az Örkény Színház előtt ott voltam a tüntetésen, a magyar szakmának rengeteget jelentett. Azért is egy kicsit most csalódottan beszélek, és nem csak azért, mert ebbe a frakcióba ülök, de hát az ember óhatatlan, amikor a cipője mellett jár az egész szakmát, mely a Covid szana szétszette, tényleg azt látja, hogy tulajdonképpen politikai alapon bármit meg lehet a kulturális szférában tenni velünk, akkor egyszerűen egy nagyobb biztonságérzetre vágyik, és hát ha lehetett valakire számítani eddig, az a főváros volt, és most tényleg megint ott állunk, hogy milyen különböző dílek, milyen alkuknak a keresztüzében fog kerülni megint a szakmánk. És csak, mert itt most szemükre lehetne ezt hányni, hogy miért nem hamarabb erre választ kaptunk, miért nem erősebben, ezt nem tudjuk. Én magam nincs olyan rálátásom még ezekre a dolgokra, de egy kérdésem, egy nagyon erős kérdésem lenne, hogy ugyanazt a magatartást várhatjuk önöktől a fennálló, kétséges színházi dotációban, mint amit bizonyítottak 4 évvel ezelőtt. Számomra én nem akarom azt hallani a Víg Színház színpadán, ezt most egyszerűen civil emberként vagy színészként megfogalmazni. Nem szeretném azt hallani, hogy valami pártpropaganda szól le a színpadról. Tehát azt a fajta szellemiséget és szabadságot önök pártolni fogják, és az egyeztetéseik és hogy úgy mondjam, megállapodásuknak remélem, hogy a homlok terében lesz, hogy mindenfajta féle befolyásolástól mentes tudjon maradni a színházi szakma, ezekben a színházakban is. Ezt fogják, megígérik nekünk, ha lehet ilyet kérdezni, megígérik, hogy ugyanolyan harciasan védik a szellem szabadságát, mint ahogy eddig. Az egyébként csak egy szépségtapasz eddig, számomra ezt mondják, ugye konkrét vonzata még nincs, csak nagyon szeretném azt érezni, és itt most erre szeretnék választ kapni, hogy nem politika alkuk, az nagyon drága, azt odadobjuk nektek, cserébe a kettő kicsit eltartjuk, ilyenek jutnak eszembe, hogy nem egy ilyen típusú, hanem sokkal magasabb színvonalú szempontok fognak érvényesülni. Ezt szeretném öntől kérdezni, és egy megnyugtató választ kapni. Köszönöm.
Köszönöm szépen főigazgató úrnak, adom meg a szót utána Barna képviselőasszonynak.
Köszönöm szépen, ez már konkrét kérdés volt, úgyhogy konkrét választ tudok erre adni. Igen. Tehát határozott igen. Az, hogy a következő megállapodásban szerepeljen a művészi szabadság kimondása, mint elv, mind a 12 színházra, az határozottan igen. És ugyanis szeretnénk belemenni a következő megállapodásra a független színházak támogatásának a kérdését, és lehetőleg olyan szinten, mint ami a 2020-as megállapodásban benne volt, hiszen azóta majdnem lefelezték a független színházi támogatást. Ugyanis szeretnénk belerakni a fesztiválzenekar támogatását is ebbe a kérdésbe, és nem hiszem, hogy nem arra megy a tárgyalás, hogy az 5 színház az átkerüljön az államhoz, hogy most akkor így mondjam, hanem az 5 színház, ahol a leginkább ki volt téve ennek, amit, ha jól értem, a felszólalásából én is támogatott. Akkor ezeket saját fenntartásban maradjanak, és saját finanszírozásban maradjanak a továbbiakban is. De hát van egy költségvetési keret, mert nyilván az lenne a legszebb, hogy mind a 12-t szabadságharcos módon mi tartsuk el, csak egyszerűen nincsen plusz 6 milliárd a rendszerbe, és az előbbi szavazásból nézem, akkor semennyi se lesz, hiszen költségvetése biztos, hogy lesz ennek a városnak.
Köszönöm. Barna Judit képviselő asszony, utána Nagy Ervin.
Köszönöm. Még egy kérdésem lenne, ez nem feltétlenül kapcsolódik. Bérmegállapodások történnek mindenhol, Budapest család szép szlogán. Végigjártuk azokat a színházakat is, amik kifejezetten a főváros fenntartásában vannak. Reál értéken, ha évek szinten nézzük, a támogatásuk ugyanannyi, ezért gyakorlatilag az ki is lett mondva felén kommunikálva lett, hogy ez reál értéken csökkenést jelent. Az ottani munkatársak, dolgozók, műszak, színészek mennyire fontosak a Budapest családnak?
Igazgató úr.
Ha nem hajtották végre a bérmegállapodást, vagy azt mondták a színház igazgatóknak, hogy ők ezt nem hajtották végre, akkor ellentétesen cselekedtek azzal, amit kaptam. Mi béremelésre adtunk nekik mindig forrást. És annak a mértékében kellett a bért emelést végrehajtaniuk, amilyen volt a bérmegállapodás a teljes szektorra vonatkozóan. Tehát nem maradtak az ötek, még egyszer mondom, tehát, hogy a bért hozta fel. Én erre válaszoltam.
Köszönöm szépen, Nagy Ervin, parancsoljon!
Lehet, hogy félreértetően fogalmaztam, az előbb arra voltam kíváncsi, hogy a vegyes fenntartású színházaknak, tehát hogy avval mi fog történni, tehát azok remélhetően nem lesznek különböző díleknek a martalékai. Én ezt szerettem volna csak kérdezni, lehet, hogy félreértetően fogalmaztam.
Ami az előző megállapodásban is benne volt leírva, vagy a művészeti szabadság védelme az elsődleges, az ebbe is belehetsz. Tehát rosszabb helyzetben mi nem akarunk kerülni, mint amiben voltunk. Tehát az, hogy a fővárosi színházakban valami olyan történjen, amivel se ön, se én nem értek egyet szellemiségével, és most nem arról van szó, hogy miket játszanak, mert nyilván az sok tekintetben ízlék kérdése, főleg az, hogy hogyan, hanem arra vonatkozóan, hogy ahogy én is mondta, ne legyen politikai martalék áldozata.
Köszönöm szépen, engedjenek meg pár mondatot ezzel a vitával kapcsolatban. Értelemszerűen üdvözlet a Fidesz-KDNP világában, amit a kultúrával tesznek. Ez nem egy vidám téma, és a számonkérésnek mindenhol mindig van helye. Nem tudom, hogy az előző városvezetés 2021 vagy 22-be vagy 23-ba újra tudta volna nyitni ennek a színházi megállapodásnak a tartalmát. Nem tudom megmondani, hogy éppen a Covid vagy az energiaválság közepette kellett volna esetleg, amikor egyedül a fővárosi önkormányzat nem kapott fűtéskompenzációt, vagy amikor a Covid alatt az idős otthonainkban vagy a hajléktalan ellátásban élő ellátottakat kellett éppen megvédeni, vagy a bezárt színházak próbáltak túlélni, és streamelt előadásokat, vagy egyéb alternatív megjelenési formákat kitalálni. Nem tudom, hogy akkor lett volna erre mód, nem tudok visszafelé gondolkodni, csak a jelenbe és előre. Igen, ezt a világot, ezt nem a fővárosi önkormányzat, és nem a budapestiek kényszerítik ránk. Én is dühös vagyok, mert nagyon-nagyon rossz néven veszem azt, hogy sem a színházainknak, sem az idős otthonainknak, sem számos olyan területnek nem tudott emelkedni a költségvetési finanszírozása, ami kellett volna, vagy ami szükséges lenne. Szeretném elmondani, hogy 2019-ben, amikor idejöttünk, akkor felújítás és fejlesztési milliárdok voltak költségvetési soron. Jelenleg viszmajor költségekből próbálunk felújítási feladatokat elvégezni. Jelenleg, amikor a főigazgató úr próbál intézmények fenntartására költségvetést utalni, akkor igencsak meg kell számolnia azt, hogy mikor melyik intézmény mely normatívájából hogyan tud bért fizetni. Tehát ezt a helyzetet nem mi itt, akik itt ülünk, állítottuk elő. Sajnos ennek elszenvedői vagyunk, és a komplett kulturális szakma ennek elszenvedői. De az írásbeliség. Az írásbeliség azt jelenti, hogy most itt van egy előterjesztés, és a költségvetésben vannak számok. És ez egy elég konkrét írásbeliség. Hogy vannak számok a színházaink költségvetési során, hogy vannak gesztusok, például egy olyan gesztus, ami Budapest 75. évi újraegyesítésének, illetve Nagy Budapest létrejöttének az emléknapját egyáltalán megkarcolja, hogy létezik egy ilyen a mi Budapestünk életébe. Hogy ott van a Pro Kultúra Urbis közalapítványnak a támogatása, amely kulturális projekteket finanszíroz, vagy ott van a független színházaknak a 150 millió forintos támogatása. Vannak ebben olyan morzsák, sajnos morzsák, én vagyok a leginkább szomorú azért, hogy ezek morzsák, de ezek csak gesztusként tudnak jelen lenni most. És a színházaknak mit tud nyújtani a következő városvezetés? Szerintem azt, hogy mi itt vagyunk, és mi ezeket vállaljuk. És amennyiben költségvetési mozgásterünk lesz, nyomtatunk pénzt, kivetünk adókat, vagy nem tudom, bitcoint bányászunk, tényleg nem tudom elképzelni, hogy melyek lehetnek ezek a tevékenységek, amivel bevételekhez tudunk jutni, de hogyha lesz ilyen, akkor biztos vagyok benne, hogy a kulturális és szociális terület az elsőként kell, hogy ezekből kapjon, hogy ezek a sorok többet takarjanak, mint amit most. Tényleg, szerintem semmelyikünk sem örül ennek. A hivatalban, a főpolgármesteri hivatalban van egy soknevű főosztály, ez a kulturális főosztály, amelynek kollégái elég sokat dolgoznak azért, hogy jogszerű, szakszerű tevékenységet tudjanak végezni, a színházakkal kapcsolatot tartanak, munkatervet, beszámolót segítenek, összeállítanak, a cégeknek a működését támogatják, irányítják. Igenis van kapcsolat a színházainkkal, van szakmai kapcsolat, járunk mindannyian színházba, van ennek informális, és van ennek formális része. Én úgy gondolom, hogy ezt a munkát nem lehet elvitatni ettől a hivataltól és ettől a városvezetéstől, de nem egyszerű a helyzet, és én őszintén megértem Barna képviselőasszonynak a felháborodását, bár többet tehetnénk. Köszönöm. Úr, még egy mondat.
Csak azért az a mondat, hogy nem költöttünk többet, 2019-ben mennyit költöttünk ezekre a színházakra? Körülbelül 2,17 milliárdot. Mostani költségvetésben mennyi van benne? 3,54.
Köszönöm szépen. A szavazásra kérném a bizottságot a közgyűlési előterjesztés kapcsán. Bocsánat, elnézést, Nagy Ervin, megadom a szót.
Talán a képviselő társam nevében is az aggodalom nagyon erős és sarkos megfogalmazása ez, de jogos. Tehát az emberek, hogyha létbizonytalanságot éreznek, a kulturális és barátaink és alkotótársaink bajban vannak, akkor ezt ilyen hangosan fogjuk feltenni. Ez nem, sajnos azt gondolom, hogy ez nem egy sértődékeny szakma, itt ezt bírni kell, egyszerűen arról szól, hogy fogalma nincs senkinek, hogy mi fog történni, és annyi habiszti volt már ebbe a szakmában, és annyiszor lett megvezetve ez a szakma, hogy amikor ilyen kevés idő van, akkor mindig az ember él a gyanúperrel, hogy életlenben egy anyahajó megy át, és valami olyan kiszolgáltatottságba fog kerülni megint mindenki, amire csak bólogatni tudunk, és nem lesz idő arra, hogy egyszerűen ellenszegüljünk, vagy felemeljük a hangunkat, mert már át is ment. Szóval, hogy ez ennek szól, a kultúra védelmébe szól, pontosan tudjuk, hiszen azt hiszem, hogy a expozémmel próbáltam operálni, elmondtam elsősorban, hogy egyébként milyen védőszárnyat kaptunk, és ezt mennyire hálás érte tulajdonképpen mindenki, de amikor kétséget fogalmazunk meg az időrövidsége miatt, és arra, hogy nem miért kell az utolsó század másodpercben egzisztenciális szellemi kiszolgáltatottságba arra gondolni, hogy áprilisban az is lehet, hogy egyszerűen be kell zárni a színházakat, vagy ki fogja a lakatot rájuk rakni. Szóval, hogy én ezt csak nem védekezésképpen mondom, csak a magyarázatképpen, hogy a harsányságnak és a kritikának ez van az alján, a kétségbeesés, hogy mi lesz a pályatársainkkal. A másik azt szeretném még megkérdezni, ugye a tárgyalások 2026 augusztusáig fognak szólni, tehát hogy fenntartsák azt a fajtaféle keretrendszert, ami most is van?
Köszönöm, megadom főigazgatónak a szót.
Ugye az előző tárgyalás sem a kormány ciklushoz volt kötve, hanem az önkormányzati ciklushoz volt kötve. Tehát nyilván erre a ciklusra lenne jó megállapodni, hiszen az egy kiszámíthatóság ad onnantól kezdve. Higgyel, jól bírom a kritikát. Tehát nem ez van mögötte, hanem azt, hogy valami olyat kérnek számon, amiből csak az 50%-ot tudjuk jelenteni mi. mert ha a másik fél nem tárgyal, akkor nem tárgyal. Szerintem a főpolgármester kultúra jelenti elkötelezettségét ismerve, ő biztos nem gondolhatja azt, hogy feladja ezeket a pozíciókat, amiket eddig megvédtünk ebben a történetben. Nyilván nem jó a helyzet, mi azt reméltük, hogy most legalább mostanra, de talán november végére oda tudjuk vinni, hogy körülbelül ezt tudtuk elérni, a kormány ezt hajlandó aláírni, és akkor itt van egy 5 éves megállapodás. De nem hajlandóak láthatólag erre, vagy nem volt idejük rá ezzel foglalkozni. Egy minisztériumi átszervezés volt, új miniszter van, mással foglalkozik, nem tudom megmondani. Ez sajnos tőle függ. Én csak az, arra mondtam, és az... voltam talán egy kicsit emocionálisabb, hogy olyat mondani, hogy nem növeltük a színházaknak a támogatását, vagy a béremelés ne lett volna meg ebben a rendszerben, ezt erre reflektáltam, és szerintem ez nem olyan mondatok, de nyilván, ha önöknek ilyen információt mondtak, akkor megnézzük, hogy miért mondták ezt az információt önöknek.
Köszönöm szépen. Akkor szavazásra kérném a bizottságot. Először Barna Judit és Gémes Szilviának a módosító javaslatát tennem fel szavazásra. A módosító indítványa megállapodás határidejét tolja ki 26. július 31-ig. Kérem, szavazzanak. Köszönöm szépen. A bizottság nem támogatta a módosító indítványt. Köszönöm. Most szavaznánk a magáról az előterjesztésről, a színházi megállapodásnak a meghosszabbításáról március 31-ig. Kérem, szavazzanak. Köszönöm. A bizottság nem támogatta a közgyűlés előterjesztését az előterjesztésnek. Köszönöm szépen, mennénk tovább a következő napirendre. Az ötös napirend a Fesztiválzenekar és a Fővárosi Önkormányzat közötti közszolgáltatási keretszerződés és haszonkölcsön megállapodás megkötésének jóváhagyása. Szeretném megkérdezni, hogy a bizottságnak van-e kérdése, hozzászólása? Nincsen. Köszönöm, akkor kérem, szavazzunk a közgyűlés előterjesztéséről. Köszönöm, 11 igen, egyhangúak támogatta a közgyűléssel való előterjesztését. Mennénk tovább, 6. napirend tájékoztató a színházak 23-24-es művészeti évadjáról. Tehát tájékoztató anyag, megnyitnám a vitát, van esetleg a bizottságnak kérdése, hozzászólása a tájékoztató anyaghoz. Nem látok ilyet, nem szavazunk tájékoztató anyag lévén. 7. napirend, közgyűlési tájékoztató civil kapcsolattartás formáiról 2024-ben. Kérdezem, a bizottságot van-e hozzászólása, kérdése? Nem látok ilyet, tájékoztató anyag, nem szavazunk róla. 8. napirendként javaslat az Aktív Budapest 2025 című egyéni képviselői előterjesztés kapcsán. Mint előterjesztő csak annyit szeretnék kiemelni, mindannyian olvasták az előterjesztést. Az előterjesztés azt a célt szolgálja, két részből áll, én előrevenném a Gyermekvédelem a sportban című részt. Mindannyian hallottunk, és mindannyian nehéz szívvel értesülünk azokról a sajtóhírekről, amikor gyerekeket sportközegben bántalmazás ér, illetve hogyha ez nem sportközeg, akkor is elképzelhetetlen, hogy ezek ma Magyarországon megtörténnek. A fővárosi önkormányzatnak van egy pályázata, ennek a pályázatnak a során pilot projektek véghez mentek, ezek sikeresek voltak, létezik az a know-how és létezik az a tudás, amivel ezeket a szakmai javaslatokat a sportegyesületek felé multiplikálni tudjuk, maga az előterjesztést erről szól, illetve a másik része az előterjesztésnek, az pedig egy budapesti sportegyesület létrehozásának megalkotása, illetve terve. Én erre kérek, szeretnék kérni a közgyűlés, illetve jelenleg a bizottságtól felhatalmazást, hogy ebben a két projektben el tudjunk indulni. Köszönöm szépen. Először Balogh Géza bizottsági tagúrnak, adnám meg a szót utána Szilágyi Annának.
Köszönöm szépen, kicsit lankásabb, mint a kultúra. Én nagyon örülök neki, hogy van egy ilyen kezdeményezés. Én magam is nagyon sokat foglalkoztam sportrendezvények szervezésével, és igazából csak jelentkezni szerettem volna a feladatra, hogy állok elébe a fővárossal közösen. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Szilágyi Anna, elnök asszony.
Csak egy kérdésem van, elnök asszony, hogy a második részével az előterjesztésnek, ami a gyerekvédelmi, az a maximálisan egyetértünk, támogatni is fogjuk. A kérdés az első részére vonatkozik, hogy ha jól tudom, maga az előterjesztés is említi, hogy nagyon sok sportegyesület van Budapesten, tehát mi indokol egy új létrehozását, aminek nyilván van erőforrás igénye, valószínűleg van infrastruktúra igénye, tehát mi az indok-e mögött? Köszönöm.
Köszönöm szépen. Ugye 39 szakági szövetség van Budapesten, akik lefedik Budapest sportegyesületeinek és egyesületeinek mind az élsport, mind a szabadidősport és szenior sport, utánpótlás sport területét. Én azért tettem ezt az előterjesztést, mert egyrészről van a Budapest Sportszolgáltató Nonprofit Kft. Üzemeltetésében olyan terület, olyan sportpálya, ahol ezt a tevékenységet folytatni lehet. Javasolt, és szerintem fontos, hogy ezek a sportingatlanok, sportpályák megteljenek élettel. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy ami fontos szerintem, mivel hogy mi közpénzzel dolgozunk, ezért az, hogy megnyissuk azoknak a fiataloknak a sportolási lehetőségét még inkább, ami ugye alacsony küszöbű magyarul, itt lenne egy belépési lehetősége azoknak, akik kevésbé tehetősek, és esetleg egyéb sportegyesületi tevékenységet nem tudnak a szüleik megfinanszírozni, tehát ez egy alacsony küszöbű sporttevékenység lenne. Ez az egyik cél, a másik az, hogy minél inkább élettel teljenek meg a sport létesítményeink. Bocsánat, és akkor megadnám a szót György Bencének, majd Dömes Zsuzsa képviselőasszonynak.
Köszönöm szépen. Én csak egy példát szeretnék hozni a vízilabda sportágból. Én ott utánpótlás szinten űztem ezt a sportot, és amikor kiöregettünk belőle, nem nagyon volt lehetőség tovább folytatni. Tehát aki nem került be az OB1-be profi sportolóként, annak ott vége volt. Ahhoz képest nagyon sokat fejlődött, illetve a lehetőségek tárháza kinyílt, és ebből a példát szeretném felhozni, hogy most ugye van Budapest bajnokság néven vízilabdában felnőtt férfi csapat, 22 darab nevezett ebben az idényben, illetve kiegészült még egy hobbi vízilabda ligával, ahol tényleg semmilyen vízilabdás előélet nem szükséges ahhoz, hogy valaki ezt a sportot üzze, ott 12 csapat indult, úgyhogy én is üdvözlöm ezt a koncepciót. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen, Dömes Zsuzsának adnám meg a szót.
Köszönöm szépen. Picit mi is azt gondoljuk, hogy a két határozati javaslat az különböző mértékben támogatandó, vagy támogatja a mi frakciónk. Az szerintem egy nagyon előremutató, hogyha van egy pályázaton nyertes projekt, és az nem megáll, amikor a pályázat megvalósult, hanem ennek az eredményei valamilyen módon tovább és minél szélesebb körben multiplikálódnak, főként, hogyha ez egy ilyen érzékeny területen történik, ez szerintünk nagyon helyes, és mi ezt mindenképpen támogatnánk. A Budapest Sportegyesület ötleténél, amikor mi olvastuk, akkor az volt az első kérdésünk, hogy mi bű. Azt egyébként tökéletesen értem, hogy sok rászoruló, és én is azt látom, hogy azért nagyon-nagyon sok szervezet, informális, formális csoport van, ahol lehet sportolni, mozogni, akár teljesen amatőr szinten is. Azt értem, a kérdésre válaszolva, a képviselő asszony elmondta, hogy a rászorulók nagyon sokan el sem jutnak ide. Még azt is jobban megértem, hogyha valami ilyesmi támogatást próbál az önkormány, a főváros, bár ezt egyébként szerintem a kerületek elég sokszor biztosítanak hasonlókat, érdemes lenne azt megnézni. Tehát az, hogy most a fővárosi önkormányzat egy sportegyesületet létrehozzon, én ilyen esetekben én bevallom, hogy én szétválasztanám az államot a többi dolog. jogtól, tehát én hiszek a civil szférában, azt, hogy van az önkormányzatoknak vagy az államnak feladata a civil kezdeményezéseket támogatni kereteit, problémáiban segítséget vagy mankót nyújtani, hát ezt nyilván határozottan, de azt, hogy mindent az állam és az önkormányzat csináljon meg a civilek helyett, ezt nem teljesen látjuk helyes iránynak, úgyhogy mi ezt a sportegyesületnél valószínűleg nem fogjuk támogatni.
Köszönöm szépen, csak annyit tennék hozzá zárszóként, hogy nem véletlen, hogy az egyes pontnál a határozati javaslat az ugye egy megvizsgálást írna elő, és ez ugye visszakerülne ide a bizottság elé, hogy milyen feltételekkel és hogyan tud. Ugye a Budapest Sportszolgáltató Non-Profit Kft-ről van szó, tehát az alaptevékenysége az az, hogy üzemelteti a Városligeti Műjégpályát, vagy a Margit-szigeti Atlétikai Centrumot, és az ebből realizálódott bevételeit vissza kéne forgatni az alaptevékenységére, és ebből a Budapest sportéletét és a budapestiek mozgásgazdag életmódját kellene finanszírozniuk. Ez a javaslat ez erre szolgál, hogy minél inkább vonódjon be maga a Non-Profit Kft. Is, hogy minél több lehetőséget biztosítson a budapestieknek, de ez természetesen visszajönne ide az emberbizottság elé, amikor ez megvizsgálásra kerül, ennek a kialakításnak a költsége, jogi feltételei és egyebek. Köszönöm szépen.
Köszönöm, ezt értem, de akkor miért nem ez van odaírva? Tehát akkor miért az van, hogy Budapest Sport Egyesület, mert itt erről szól ez a határozati javaslat, tehát amit most elmondott képviselőasszony, hogy itt a Non-Profit Kft. Mit csináljon, ezzel nem lenne problémánk. Ez egy picit olyan, hogy mint az általános iskolás szöveg, hogy a gyerekek itt a költő azt akarta mondani, hogy, és akkor a gyerek, hogy de akkor miért nem azt mondta. Tehát, hogyha ez volt a szándék, akkor ezt kellett volna érni, ezt a Budapest Sport Egyesület részt kihagyásával, és akkor értjük mi is, hogy itt mire gondolnak.
Jó, köszönöm szépen, akkor eltérően értelmeztük a szöveget sem. Köszönöm szépen, hogyha nincsen több hozzászólás kérdés, akkor feltenném szavazásra, hogy támogatja a bizottság a közgyűlésen való előterjesztését. Igen, hogyha pontonkénti szavazást kért képviselőasszony, akkor pontonként kérnénk a szavazást. Első pontról szavazunk, igen. Igen. 5-3-3 arányban az első pontot nem támogatta a bizottság. Kérem akkor a második pontról a szavazást. Köszönöm, 11 igen szavazattal. Köszönöm szépen, a közgyűlésre való előterjesztést támogatta a bizottság. Köszönöm, a következő napirendre térnénk át javaslat Budapest köztéri művészeti koncepciójának megvalósítására. Az előterjesztő Ordas Eszter frakcióvezető asszony, nem tudom, hogy a képviseletében szeretne frakciótársaként bármelyikük hozzászólni. Köszönöm, akkor Barna Juditnak megadnám a szót, utána Döme Zsuzsa képviselőasszony.
Köszönöm, igazából minden jól le van írva, a köztéri szakmai tanács nem állt fel, pedig fel kellett volna, és ezt szorgalmazzuk, hogy ez történjen meg. Ennyi.
Köszönöm szépen, Döme Zsuzsa képviselőasszony.
Igaziból itt is kérdeznék, csak nem is az előterjesztőtől, mert szerintem ez világos, és nyilván egy végre nem hajtott 22-es döntésről van szó, de szerintem is elég indokolt, hogy legyen hasonló, ezzel nincs is vitánk. Én arra kérdeznék rá, próbáltam nézni, nem nagyon tudtam bele mélyedni, ezért is kell sajnos kérdeznem főigazgatótól, hogy a 22-es koncepcióban maga ennek a tanácsnak a kiválasztás és az járási rendje, az mi volt? Tehát ugye itt az előterjesztés arra vonatkozik, hogy az eredeti megszületett döntés az legyen végrehajtva helyes, csak én pontosan az eredeti döntésnek ezt a részét szeretném pontosabban tudni, hogy hogyan volt ennek a tanácsok, a tagjainak a kiválasztása volt-e ezzel, vagy még itt a részletek. Köszönöm.
Köszönöm, főigazgató úrnak adom meg a szót.
Ugye ez egy fontos, hogy ez a szobor koncepció, ez 25-ben lejárt, tehát valójában most inkább arról kellene majd beszélni, hogy akkor ez jó gyakorlat volt-e, beváltotta a hozzáfűzött reményeket, és abban azért azt gondoljuk, annélkül nagyon elmélyednénk ebbe, azért ez nem váltotta be, hiszen a kerületeknek egyébként ettől még voltak önálló szobor alakítási javaslatai, amelyek semmilyen szempontból nem illeszkedtek be a koncepcióba, és miután kétszintű önkormányzati rendszer van, a fővárosi önkormányzat csak a saját területére vonatkozóan tud bármilyen módon is szabályozni, hogy mi kerülhet ki oda, mi nem. Egyébként maga a köztéri szakmai tanács az egy köztéri szakmai tanács, ez egy olyan fórum, szakmai szervezet lenne, hogy az egyes szoborállítási kezdeményezésekhez adna szakmai iránymutatást. Ez egy szakmai szervezet, ami segítő lenne a kerületek számára, de hogy ők ezt figyelembe vennék-e vagy nem, ebben azért van bennünk szkepszis, úgyhogy nyilván végre nem hajtott lépést, azt mondja, végre lehet hajtani, tehát nem állunk ennek ellen, a közé is megszavazhatja, de azért nagyon fontos lenne, hogy minél előbb értékeljük ezt a 25-ben lejáró művészeti koncepciót, és utána alakítsuk ki, hogy akkor ebben tényleg ezek a szervezetek kellenek és szükségesek-e. Rá tudjuk-e venni a kerületeket például arra, hogy jobban együttműködjenek ebben, mert jogszabályok alapján most ezt nem tehetjük meg.
Köszönöm szépen, Döme Zsuzsa, képviselőasszony.
Bocsánat, kérek, hogy itt kötöm az ebet, de én nem kaptam választ a kérdésem, de lehet, hogy én nem fogalmaztam pontosan. Tehát ugye itt az van ebben, hogy van egy egyeztető fórum, ebben ugye az akkor polgármesterekből álló közgyűlés tagjai voltak benne, és nyilván mint döntéshozó személyek, és volt egy, vagy tervezve volt egy művészeti tanács, amiben egyébként főépítésztől, tehát nyilván hivatali személyek is részt vettek, vagy kaptak, és én úgy láttam a rendeletben, hogy föl van sorolva, hogy akkor művészettörténész, egy szobrász, tehát hasonló módon, tehát hogy van egy művészet, egy szakmai zsűri, ha úgy néz, úgy vesszük, aminek a javaslatait, hát ha egy jó politikusi csapat vagyunk, akkor elfogadjuk. Én már láttam olyat sajnos Ferencvárosban, hogy nem fogadták el a politikusok a szakmai zsűri javaslatát, de most mi ezt elfogjuk. Tehát, hogy én arra akartam rákérdezni, hogy ennek a szakmai zsűrinek a kiválasztásáról volt-e szó ebben a 22-es rendeletben, és hogy ez milyen szisztéma szerint nem volt. Akkor lehet, hogy van is erre. Jó, értem.
Köszönöm, főigazgató úr.
Fogalmaztam közérthetően, ez egy szakmai szervezet, de nevek nem voltak benne nyilvánvalóan, tehát nem is rendelet volt, ez egy koncepció volt a dologban, tehát ez maradt el, és igen, itt lesz ez a kérdés, hogy a előző közgyűlésben minden kerület képviseltette magát, ugye a mostani közgyűlésben már nem, és innentől kezdve a kerületek, mondjuk akár, hogy a Ferencváros végrehajtja ezt, amit a főváros gondol ebbe a kérdésben, ugye nyilván ez egy kérdés tud lenni, hogy a fővárosi szakmai tanács, főváros által felállított köztéri szakmai tanács gondol valamit egy szoborállítás kapcsán, akkor ezt a kerületet semmilyen módon nem köti a végrehajtás során. Tehát ezért ezt a részét azért végképp kell gondolni ennek.
Köszönöm szépen, Barna Judit képviselőasszony.
Köszönöm. Ugye az előző közgyűlésben polgármesterek küldtek, és most azt mondja a főigazgató úr, hogy nem látja a biztosítottnak, hogy meg tudnak egyezni, vagy elfogadják a szakmai tanács véleményét, ami nem állt fel. Tehát gyakorlatilag már akkor fel kellett volna álljon, amikor polgármesterek küldtek a közgyűlésben. Így nehéz azt vélelmezni, hogy nem tudnak majd együtt dolgozni azokkal, akikről azt se tudják, hogy léteznek. Ezt most így csak lábjegyzetbe.
Köszönöm, Döme Zsuzsa, képviselőasszony.
Még csak egy a Budapest Galériával kapcsolatos tapasztalatot szeretnék megosztani. Ugye ott átmennek ezek a köztéri koncepciók a galéria munkatársain. Én azért láttam olyan, nem a Ferencvárosi önkormányzat kezdeményezése volt, egy kisebbségi önkormányzat kezdeményezése, most teljesen mindegy, egy emlékműállításra, ahol egészen talán másfél mondat szakmai indoklás volt, hogy Tehát igen, hát ez, amit ott oda raknának a kerületünkbe, ez végül is azt a gondolatiságot, hogy megemlékezni erről, meg arról a háborús áldozatról hordozza, tehát támogatják, és azért én nem tartom magam művészettörténésznek, vagy ebben a dologban nagyobb szakértőnek, bár azért a köztérhez talán van egy kis közöm az elmúlt évtizedekben, de hát ez így ránézés egy borzaló volt. Tehát semmi fajta színvonalat nem. Tehát oda van cseszve, mint egy sírkő valójában. Tehát, hogy legalább ezzel az ilyen szervezetek, meg nyilván van emlékezett politikai szándékból a köztérre helyezendő emléktáblák, mindenféle dolgok, de ez mondjuk egy nagyobb emlékműnek nevezhető. Ezért, hogy ilyenkor legalább valami támpontot adjanak, szakmait, javaslatokat azoknak, akiknek nincs saját szakértőgárdájuk, művész csapatuk, vagy művészettörténet csapatuk, szerintem ez nagyon-nagyon sokat jelentene a fővárosi közterületekbe. Lehet, hogy a kerületek is nagyon szívesen fordulnának hozzájuk.
Köszönöm szépen, Szilágyi Anna, a lelökasszony.
Csak egyet szeretnék érteni az előttem elhangzott, vagy előttem szólókkal, hogy én azt gondolom, hogy ebben a koncepcióban egyébként nagyon előremutató gondolatok voltak. Tehát egyrészt annak a kezelése, hogy a belvárosi tereinket gyakorlatilag most már lépten nyomon túlzsúfoljuk mindenféle emlékezett politikai szobrokkal, amik adott esetben még akár valami konfliktusba is kerülnek egymással, már vizuálisan is sok esetben egyszerűen túlterheltek ezek a kerületek. A külső kerületekben meg mondjuk éppen hát ingerhiányos a környezet, hogy finoman fogalmazzak. Tehát én azt gondolom, hogy voltak ebben nagyon jó kezdeményezések, vannak Magyarországon nagyon jó gyakorlatok, vannak nemzetközileg is nagyon jó gyakorlatok, szoborfesztiváloktól elkezdve különböző ilyen ideiglenes szoborfelállításig, amik aztán megtalálják a környezetüket. Érdemes ezzel a témával foglalkozni, úgyhogy szerintem ezzel, hogyha most éppen lejár és újra kell gondoljuk, akkor szerintem itt a bizottság keretein belül is lehet neki nagyobb teret szánni, és inkább, mert tulajdonképpen a legdemokratikusabb művészeti forma a köztéren való találkozás a művészettel. Köszönöm.
Köszönöm szépen, Nagy Ervin, parancsoljon.
Én azt gondolom, hogy olyan szakmai reputációval rendelkező óriás művészeket kell megkérni, akik megkerülhetetlenek a szakmájukban. Én ebben látom egyébként az együttműködésnek az állogát. Azt gondolom, hogy mindig ott éri a hajót egy találat, hogy tulajdonképpen nincsenek képben ebben, hogyha egy olyan grémum jön össze, aki, és ezt nem feltétlenül a sajtóból kell megtudni, aki legalább 20-30 éves komoly szakmai múlttal rendelkezik, és minden ember számára szinte mond valamit, én még mindig hiszek ennek a súlyában, amit a magyar kultúrába betölt, és azt hiszem, hogy ez nem az, hogy most higgyünk neki, nem higgyünk neki, hiszen 30 éve hallgatjuk a véleményét különböző hullámsávokon és különböző sajtótermékekben. Én azt gondolom, hogy ez a fajta nehézkedés, ez nagyon sok mindenre megoldást jelenthet.
Köszönöm szépen. Képviselőasszony.
Bocsánat, nem bírom ki, hogy még erre ne reagáljak. Én itt az elmúlt 5 évben már döntéshozóként sokszor találkoztam ezzel a kérdéssel, és tehát anélkül, hogy most átcsúszna a bizottságunk, és már most a közterületi koncepció szakmai vitájánál tartanánk, ami szerintem nagyon jó lesz, és örülök is, hogy veletek önökkel. Arra azért felhívnám, hogy az nagyon-nagyon nehéz megmondani, hogy ki az, aki a teljesen mindenki által elfogadott, megkerülhetetlen szakmai zsűri, ki nem biztos, hogy az, aki 20-30 éve ott van, vagy nem biztos, hogy csak az kell egy ilyen testületbe, az mondjuk pont a kortársabb, vagy a kicsit kísérletezőbb dolgokkal lesz más. Én éppen ezért kérdeztem rá egyáltalán arra, hogy ennek a testületnek eljárásrendje kiválasztására vonatkozik-e valami a 22-es döntésnél, mert én azt mindenképpen szeretném javasolni politikus társaimnak, hogy ez ne egy állandó, vagy akár 5 évre megválasztott csoport legyen. A művészek, alkotók, hozzáértők, művészettörténészek, szobrászok is egyféleképpen a legmegkerülhetetlenebbek és legelismertebbek is. Egyféleképpen gondolkoznak, egyfajta gondolatiságot. Tehát én az összes ilyen művészeti pályázat, amit a Ferencvárosba kiírtunk, az lett a tapasztalat, hogy jó, hogyha mozgó zsűri van, mert akkor mindig egy picit véletlen sem érheti szó a ház elejét, hogy egy klikben, egy Bel-Buda, Bel-Pest, nem tudom, Belgödöllő szempontjaiból döntenek, úgyhogy majd ezek lesznek a nagy kérdések ennél a koncepciónál a későbbiekben.
Köszönöm szépen. Kicsit gondba vagyok itt a szavazás kapcsán, a saját szavazatomat illetően. Én úgy gondolom, hogyha az megnyugtató a bizottságnak, akkor ezt a jövő évi munkatervbe feltüntetnénk, mint a közcélú koncepciónak a megvitatása, és akkor itt a szakmai főosztály felé is jelezném, hogy akkor ezt egyeztessük, hogy tessék, jó, oké, benne van a jövő évi munkatervbe, tehát ugye ezt mindenféleképpen a bizottságnak akkor egy külön keretbe is érdemes tárgyalnia. Nekem támogatható az, hogy állítsuk fel a köztéri szakmai tanácsot, de akkor ez párhuzamosan történik avval, hogy amúgy felülvizsgáljuk ezt, lehet, hogy a szakmai tanácsnak majd esetleg egy más feladatot is lehet ebben adni, ennek a munkának a megújításában, ennek tükrében akkor tenném fel az előterjesztést szavazásra. A bizottság az előterjesztés és támogatja a közülésen való megtárgyalását. A nyílt ülésen tárgyalandó bizottsági előterjesztések kapcsán van egy tájékoztató anyagunk, a Hostis Nevelési Oktatási Közalapítvány, Támasz Közalapítvány és a Prokultúra Urbis Közalapítvány 23-as évi működéséről. Szeretném megkérdezni, hogy ezzel kapcsolatban bárkinek van-e kérdése vagy hozzászólása? Nem látok ilyet, akkor a tájékoztatót megtárgyaltuk. A 11-es napirendként szerepel a Fővárosi Önkormányzat óvodája és a Csepkő óvoda nevelési évi beszámolójának elfogadása és a nevelési év munkatervének jóváhagyása. Én itt szeretném köszönteni a két köznevelési intézményünknek a vezetőjét, Vargáné Tóth Erzsébetet, a Fővárosi óvodának a vezetőjét. Erzsike, légy szíves, állj föl, hogy lássák, hogy te vagy az. Köszönöm. És Tollár Anitát, aki a Csepkő óvodánknak a vezetője. Ezúton is szeretném megköszönni a szakmai munkátokat és mindenféle tevékenységét a kollégáknak, amit a nevelt gyerekek érdekében tesztek, szóval én szeretném megköszönni. Nem tudom, hogy ez a napirendhez van-e esetleg kérdése vagy hozzászólása a bizottságnak. Nem látok ilyet, akkor erről kell szavaznunk. Igen, erről kell szavaznunk, igen. Szóval szeretném megkérdezni, vagy akkor szeretnék szavazást kérni a munkaterv jóváhagyására. Köszönöm szépen, 11 igen, támogatta a bizottság az előterjesztést. Köszönöm szépen a mindkét óvodának a vezetőjének. 12-es napirend javaslata a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Román Oker Budapesti Roma Művelődési Házzal, valamint a Művelődési Központtal, Budapesti Művelődési Központtal kötendő munkamegosztási megállapodás és a Szabó Ervin Könyvtár 25. január 1-től hatályos használati szabályzatának jóváhagyása. Én köszöntöm itt körünkben főigazgatóasszonyt, Korenyi Ágnes, Szabó Ervin Könyvtár, Már Dániel Budapesti Művelődési Központ részéről, és nem tudom, hogy a Román Oker részéről van-e jelen kollega. Nincsen, akkor szerintem majd főigazgatóasszony képviseli őket. Köszönöm szépen, hogyha esetleg van kérdése a bizottságnak az előterjesztéshez, Szilágyi Anna alelnökasszonynak adom meg a szót.
Egyetlen apróság, amire muszáj vagyok rákérdezni, mert ez a használati szabályzat ugye érinti a nyitvatartást is, hogy most akkor a közgyűlés legutóbbi határozata értelmében, ha jól sejtem, a mostani vizsgaidőszakban van egy felmérés, és utána ennek az eredményei jönnek vissza, és ez majd meglátjuk, hogy hogyan érinti a nyári nyitvatartást, ugye, főigazgatóasszony? Ha ez így van, akkor én nekem nincs is több kérdésem az anyaggal kapcsolatban. Köszönjük, akkor jegyzőkönyvben mondom, hogy főigazgatóasszony igennel válaszolt. Köszönöm én is.
Köszönöm szépen. Van esetleg bármilyen más kérdés, hozzászólás intézményvezetőkhöz, illetve megállapodáshoz. Nem látok ilyet, akkor kérem, szavazzon a bizottság. Köszönöm szépen, 11 igennel támogatta a bizottság az előterjesztést, további eredményes munkát kívánok az intézményeknek. A 13. pontként a Fővárosi Közgyűlés október 30-ai ülésén elhangzott és el nem fogadott interpelláció összefüggésében kell a bizottságnak döntést hoznia. Én szeretném megkérni, nem tudom, hogy az interpelláló fél nevében van-e, igen, akkor a Szilágyi Anna alelnök asszonynak adnám meg a szót.
Köszönöm szépen, igazából csak annyi volt a kérdésünk, és az eredeti választ azért nem tudtuk elfogadni, mert hogy az volt a kérdés, hogy pontosan hogyan, milyen felülvizsgált szabályok, vagy mi az, ami biztosítja, hogy ez a diplomáciai hiba, ez ne forduljon elő többször. Úgyhogy ez ennyi volt a kérdés.
Köszönöm szépen. Én Kendernai Jánost megkérném, hogy mint a diplomáciai csoportvezetőjét, hogy foglaljon helyet, és akkor legyen szíves megválaszolni a kérdést, megadnám a szót.
Köszönöm szépen, elnök asszony, a szót, és örülök, hogy itt lehetek, és picikét szeretném a hátterét megvilágítani, nem biztos, hogy ismerte a bizottsági tagok számára, hogy is történt ennek az előkészülete. Több hónappal korábban készültünk egy békefa elültetésére, mert azt gondoljuk, hogy Budapest polgára mind békepártjának, és azt gondoltuk, hogy ennek a legszebb szimbolikus kifejeződése, hogyha természettel összhangban, ami az emberséget is tulajdonképpen egybefogja, egy olyan fát ültetünk, amiről nek a gondoskodására, mint a békéről és a gondoskodásáról folyamatosan ezt biztosítani kell. Törekedtünk arra, hogy ez ne csak önmagában Budapestnek legyen egy eseménye, hanem a nemzetközi partnerekkel, diplomáciai képviseletekkel, és szempontunk volt az, hogy ennek a diplomáciai testületnek a megjelenítésére fölkérjük a Dovajent, aki a pápai nuncius Budapesten. Az ő hosszabb, több hónapos távolléte miatt ez a faültetés tavasszal őszre helyeződött át. Nyilván folyamatosan próbáltuk karban tartani az előkészületeket, és amikor a döntés megszületett, hogy ősszel a fát el lehet ültetni, ennek az eseményére meg lehet mindenkit hívni, akkor egy mechanikus klikkeléssel egy olyan alap DT listára ment ki a meghívó, ami nem az elmúlt években követett gyakorlatunknak megfelelő volt. Ugye 22. februárja óta a budapesti városháza kizárólagosan a DT meghívott listáról levette a mind a fehér orosz képviselőknek a képviselőit, de ettől függetlenül a DT listát mi egybe kezeltük. Na most aki azt az e-mailt elküldte, hát rossz e-mail listára klikkelt rá. Ezt észrevettük, és ezt regisztráltuk. Én magam beszéltem a ukrán képviseletnek a vezetőjével, aki ezt tudomásul vette, és igazából nem volt semmiféle mély komoly ellenvetése ezzel szemben, ezért nem tettünk semmilyen intézkedést, ami lehetett volna egyébként, mert vissza lehetett volna vonni a meghívást, lehetett volna átdátumozni a rendezvényt, és egy másik körnek kiküldni a meghívót, de nem került sor, mert nem volt semmiféle ilyen kifejezett kívánság, vagy éppen fenntartás ezzel kapcsolatban. Az eseményre sor került, örülök annak, hogy elnök asszony és alelnök asszony személyesen ezen jelen voltak, nagyon szép beszédek hangzottak el, azt követően egyrészt a DT listákat tisztában tettük, tehát levettük Budapest városháznak a DT listájáról mind az orosz, mind a fehér orosz képviselőket, és addig nem lesznek rajta semmilyen formában, ameddig a háború fennmarad, vagy tovább húzódik, illetve bevezetünk olyan utolagos vagy másodlagos verifikálási pontokat, amikor ilyen hibákat adott esetben ki lehet szűrni. Ennyi. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Alelnök asszony esetleg? Köszönjük szépen. Egy határozati javaslatunk van, amiben a bizottság úgy dönt, hogy tudomásul veszi ezzel a diplomáciai meghívással kapcsolatos interpellációra adott részletes tájékoztatást. Én akkor megkérném a bizottságot, hogy akkor szavazzunk erről. Köszönöm szépen, 8 igen, 0 nem és 3 tartózkodással a bizottság tudomásul vette Akkor ezt a tájékoztatást én nagyon szépen köszönöm. Az egyebek napirendi pontban szeretném fölhívni a figyelmüket a bizottság tagjainak, hogy van lehetőségük Zalabai Gábor díjra, Barna Sándor díjra javaslatot tenni, és hogy a fővárosi emlékzászló elismerése is adományozható, és hogyha tehetik, akkor írják fel a jövő év elején naptárukba, hogy ezt ne felejtsék el, mert ezek fontos szakmai kitüntetések. Ez az egyik, a másik, hogy csak technikailag szeretném kérni, hogy a bizottságülés meghívása után a kollégák föl fogják önöket hívni telefonon, hogy a határozatképesség biztosítható-e. Én annak örülök, hogy ez megtörtént, és mindenki itt volt, tehát erre a telefonhívásra majd számítsanak. Harmadik, hogyha bárki prezentálni szeretne, akkor a bizottsági ülés előtti péntek délig legyen szíves majd elküldeni a prezentációt. Ez egy technikai dolog, a kollégák kérték, ez nekik segítség. Illetve szeretném jelezni, hogy korábban egyeztetés volt a jövő évi munkatervünkről. Ezt nem a mai nap folyamán terjesztettem elő, mert hogy a közgyűlés munkaterve ugye csak szerdán kerül majd elfogadásra, illetve megtárgyalásra. Ezért a jövő év első konzultatív bizottság ülése január 13-a lenne. A jövő héten ki fogom önöknek küldeni ennek a részletes menetnek a javaslatát, és akkor szerint fogunk tudni havonta két bizottságülést megtartani, egy konzultációsat és egy közgyűlés előttit. Ennek a részletes szakmai beosztása most már csak az utolsó simításokra vár, tehát én kívánok önöknek eredményes munkát a következő két napra, és a bizottság január 13-án hétfő délután folytatná az ülést konzultáció jelleggel. Köszönöm szépen, megadom. Bocsánat, képviselő.
Köszönöm szépen. A november 25-i ülésen a fővárosi helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatban tettem fel kérdést, és főigazgató úr írásban ígért választ rá. Mikorra várható? Csak ezt szeretném megkérdezni. Köszönöm.
Kinyomod a mikrofon. Köszönöm.
És vissza.
Ja.
Én válaszoltam önnek, úgyhogy nem tudom, de akkor ezt azonnal előkerítjük, mert biztos, hogy aláírtam a válaszlevelet.
Köszönöm, nem kaptam.
Jó, megérzünk.
Köszönöm.
Köszönöm, Szilágyi Anna elnökasszonynak adom meg a szót.
Köszönöm szépen, miután a bizottság alelnökeként jártam el ebben a minőségemben, ezért szeretném tájékoztatni a bizottságot arról, hogy a múlt héten szerdán főigazgató úrral közösen látogatást tettünk a BMSKI gyári úti szállójában, és tájékozottam az ott folyó munkakörülményeiről, illetve az ott elszállásolt Ukrajnából érkező jellemzően magyar anyanyelvű és jellemzően roma származású embereknek az életkörülményeiről. Én nagyjából 3 órát töltöttem ebben az intézményben, nagyon sokat beszélgettem az ott dolgozó kollégákkal, az ott lakókkal. Nyilván ez egy egyszeri látogatás volt, tehát amiről csak ennek a tapasztalatairól tudok beszámolni. Gyakorlatilag 87 Ukrajnából érkezett roma származású menekültnek adott otthont az ott jártamkor az intézmény. Ők alapvetően családok, gyermekekkel, illetve gyermekes édesanyák, vagy pedig komplett családok, tehát egyedülálló férfiak nincsenek. Ami az ellátásuk körülményeit illeti, az ott jártamkor a higiéniás állapotok azok kielégítőek voltak, alapvetően rendben voltak a mosdók, nyilván az egész épületre ráférne a felújítás. Valóban vannak olyan nagyobb termek, amelyekben csak, hát hogy is mondjam, tartós ott lakásra nem igazán alkalmasak ezek családok számára, ezzel egyébként az ott dolgozók is tisztában vannak, próbálnak függönyökkel, paravánokkal valamilyen módon bontani, vagy valamiféle privát szférát teremteni, de vannak kisebb termek is, ahol viszont, vagy kisebb szobák, ahol viszont egy-egy családot tudnak elszállásolni. Rovarírtást is rendszeresen végeznek a beszámolójuk alapján, és ami a szolgáltatásokat illeti, van fejlesztő pedagógus az intézményben, most éppen keresnek pszichológust, mert nem sikerült még toborozniuk, vannak gyerekfoglalkozások, tehát én úgy gondolom, hogy szociális munka folyik és zajlik az intézményben, aminek az a célja, hogy ezek az emberek minél hamarabb önállóan lakhatást találjanak, és önállóan boldogulni tudjanak Magyarországon. Amiben azt gondolom, hogy segíteni szükséges a jövőben ezeket a családokat,
az nyilván az itteni körülményeknek a javítása, ezt képviselőként mi úgy tudjuk megtenni, hogy ide vonatkozó költségvetési módosító indítványokkal próbálunk majd élni, ami a felújításokra, eszközök beszerzésére nagyobb teret ad majd, nyilván ez elfogadás kérdése, illetve hogy mindig legyenek mellettük megfelelő segítők, akár a roma szakkollégiumoknak a bevonásával is, erre vonatkozóan is teszünk javaslatot meglévő fővárosi eszközök ösztöndíj programok kibővítésével. Összességében a legfontosabb dolog, amit szeretnék a bizottság figyelmébe ajánlani, hogy itt olyan emberekről beszélünk, akik egyébként aktívak, egyébként keresőképesek, és jellemző a családjukban az is, hogy legalább a férfi dolgozott korábban, most is dolgozik, most is munkát keresnek, a gyerekeiket iskolába járatják, egyébként a gyerekeknek különösen nehéz a ukrán rendszerből a magyar rendszerbe átszokni, de a lényeg az, hogy ők alapvetően nem azt várják el sem a magyar államtól, sem a budapestiektől, legalábbis azok, akikkel én beszélgettem, hogy őket tartósan eltartsák, hanem hogy ahhoz az életkezdéshez, ahhoz, hogy itt önállóan boldoguljanak, ahhoz kapjanak tőlünk segítséget. Azt gondolom, hogy ebben érdemes őket támogatni. Úgyhogy én erről szerettem volna beszámolni. Nem tudom, főigazgató úr akarja ezt még valamivel kiegészíteni. Köszönöm szépen.
Csak két köszönetet szeretnék mondani, nyilván egyrészt azoknak a kollégáknak, akik több mint 1000 napja a háború kitörésének másnapja óta ellátják az ott lévő menekülteket. Több mint 600 ember ment át a kezükön, hogyha ez ilyen... De tulajdonképpen nem is csak idézéles, ez tényleg egy valódi dolog, hiszen nem csak ágyat és élelmet adnak ott a kollégáknak, hanem szociális munkát, traumakezelést. Volt eddig is pszichológus, most ugye elment, és úgy újat kell keresni. A másik köszönet meg alelnök asszonyi, hogy nem csak egy újságcikk alapján ítélte meg a helyzetet, hanem vette a fáradtságot és eljött. És a stábülésen részt vett, majd utána egy üzemlátogatáson ott maradt és megnézte ezt a helyet. Tényleg félelmetes, amit a kollégáknak ott ki kellett állniuk. Csak egy példát hadd mondjak el, és nem mutatom önöket, a háború kitörését követő másnap ugye megjelentek az első menekültek Budapest pályaudvarain, aznap este elhelyeztük már az első embereket, és hétfő reggel kezdtem a Gyáli úton újra, ahol teljesen kimerült szociális munkásokkal találkoztam. És nem értettem, hogy mi történik, hiszen a BMSK-i kollégái a legharcedzettebbek, azt gondolom, a szegénységnek a legmélyebb pontjait is látták már. És azt mondták, és a másik kép az megfogadott, az egy fesztivál hangulat volt, hogy a kisgyerekek fel alá rohangáltak a lépcsőkön, és mintha egy osztálykirándulásról lettek volna. És azt mondták, hogy ez a feldolgozhatatlan számukra, hogy a házukat, lakásukat, hazájukat elhagyott emberek, gyerekeken kell segíteni, és ők nem ehhez voltak hozzászokva. Ők láttak hajléktalanságot, meg hajléktalanság elől, hogy bántalmazás elől menekülő családokat, de háborúra elől menekülő családokat nem láttak. És ők ebben állnak ki. Úgyhogy nagyon köszönöm a lányok azt, hogy eljött és megtekintette a helyszínt, és beszélgetett ezekkel a kollégákkal a távolétembe, tehát hogy direkt ne is érje az a vált, hogy akkor majd biztos jót mondanak, hogy én ott vagyok, direkt eljöttem, és szabadon tudtak beszélgetni.
Köszönöm szépen. Egyéb jelentkezőt nem látok. Köszönöm szépen a munkát és a bizottságnak a tartalmi tevékenységét, és mindenkinek akkor további jó munkát még erre a hétre, és az ünnepekre pedig egy kis nyugalmat és békét. Köszönöm szépen.